Sportrovatát, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Férfi kosárlabda.
A magyar férfi kosárlabda bajnokság a szűnni nem akaró tempó, a precíz távoli dobások és a palánkok alatti kőkemény csaták világa. A nagymúltú vidéki fellegvárak és a feltörekvő fővárosi klubok találkozóit, minden fordulóban fanatikus szurkolótáborok és fergeteges hangulat kíséri. Élő közvetítések a férfi kosárlabda bajnokságból a Nemzeti Sportrádióban.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós, a hangmérnök Jámbor Tamás. Jégkoronggal kezdjük mai adásunkat, hiszen a magyar jégkorong válogatott tegnap bravúros győzelmet aratott este Nagy-Britannia ellen, így megalapozta azt, hogy a következő szezonban is a legjobbak között szerepelhet a világbajnokságon. A helyszínen Virányi Zsolt kollégám Spiller István szakértővel beszélgetett a magyar jégkorong legmagasabb osztályban történő szerepléséről, és természetesen a tegnapi mérkőzésről.
Hogyan foglalnád össze azt, hogy milyen jelentősége van? Egy kicsit történelmi múlttal összekötve, mert azért ne felejtsük el, hogy 70 év szünet után jutott fel 2008-ban a világ elitbe a magyar jégkorong válogatott, de az 1930-as években elég sok világbajnokságon ott lehetett a magyar csapat. Sőt, egyszer ötödikek is voltunk, többször hetedikek is.
Nyilván jelentősen átalakult a világ, és a magyar válogatott akkor hát tagja volt az élvonalnak, ez vitathatatlan. Érmekért nem nagyon volt lehetőségünk beleszólni semmibe, de azért többször egy számjegyű végeredménnyel zártunk.
Segítségednél plusz még itt egy adatbank segítségével, mit nem mondjak, a csehszlovákokkal játszottunk 0-0-át, Kanadával 1-1-et, ilyen is volt, megvertük az alapító belgákat 8-1-re. Persze voltak nagyobb vereségek is, a britektől 7-0.
És annak tükrében ez a mostani 5-0, ami Zürichben volt, az egy kimondottan történelmi távlatokat nyit, mert az első harmad után elkezdtem utána nézni, megérzés volt, hogy talán...
Ezt tanúsíthatom, 1-0-át, egy 6-0-át is elképzelhetőnek tartottál, majdnem bejött.
És köszönöm szépen, és hát 90 évnél régebbre kellett visszamenni ahhoz, hogy mikor nyert utoljára nullára kapott gól nélkül a magyar válogatott. 91 év 4 hónap lett belőle. A 30-as évekre egy kicsit visszakanyarodva, az egy a hőskora volt tulajdonképpen a magyar hokinak, és Bális Bence most lenullázta a briteket. Legutóbb magyar kapus VB meccset nullára egy bizonyos Hírcsák István tudott produkálni, aki a hokit szereti, meg szereti a történelmi múltat is bolygatni ebbe a gyönyörű sportágba. Hát ez ilyen osztályvigyáz, egy Hírcsák István neve elhangzik, ő egy akkor Európa hírű kapus volt, és most pedig Bális Bencéről tudjuk ugyanezt elmondani, hogy nullán tartott az ellenfelet. Igaz, hogy ő kiemelte, hogy hát nagyon sok segítséget is kapott a csapattól, de a csapat is kritikus szakaszban, legyen az a második, harmad főleg, meg az elsőnek is voltak ilyen szakaszai, hát ez egy kölcsönös oda-vissza tisztelet, szeretet volt, le a kalappal a fiúk előtt. Az az igazság, hogy a szakmai stáb is nagyon hozzátett mindent, nagyon jó felkészítése volt a brigádnak, és
az első volt, mi lőttük?
Az első, és ki? Nagy Krisztián, ő szerintem egy külön fejezetet érdemel ebben a műsorban, mert múlt csütörtökön, amikor eldőlt, hogy Gallo Vilmos tud jönni a finn bajnoki döntő után, plusz egy létszámmal az előírt szabályokon túl voltunk, és kellett hozni egy döntést. Nagy Krisztián esett áldozatul az legutolsó keretszűkítésnek, mondom, egy játékostól kellett. Nem is elköszönni, ez nem jó szó, mert itt maradhatott a csapattal, de ahogy a lefújás után a vegyes zónában többen kiemelték Nagy Krisztián szerepét, nem is úgy, hogy rá is kérdeztünk, hanem maguktól mondták ezt. Nagy Krisztián itt maradhatott a csapattal, és ezt pedig a szülinapos Majoros Gergelytől tudjuk, hogy Krisztián nem örült ennek a döntésnek, de elfogadta. Azáltal, hogy itt maradhatott, végig azt leste, hogy ő hogy tud a többieknek segíteni, plusz, hogy tud mentálisan itt maradni, tehát nem az, hogy egy ilyen egy külső személy lenne. Végig azt leszte, hogy mikor mehet edzésre, mikor mehet a fitness terembe, mikor tud elmenni videózni, ha van lehetőség jégre menni, mikor mehet. És az élet dobott neki egy hatost dobókockán.
És jött Bartalis István sérülése, ami ugye a kanadai meccsen kezdődött. Vagy, hát ha úgy nézzük, azért Bartalis Istvánnak a sérülése, az meg külön fejezetet, könyvet lehetne írni róla.
Nincs összefüggésben a két sérülés. Kanada ellen egy izomhúzódás volt, most az osztrákok ellen pedig egy olyan súlyos mellizom szakadás szenvedett, hogy egyrészt vége a VB-nek, és minden bizonnyal még műtétre is szorul. De visszakanyarodva Nagy Krisztiánhoz, visszajött, csapattal ő itt volt hermetikusan és szimbiózisban, de nem volt beírva papírra, tehát mint kinyitja valaki a két nappal ezelőtti VB keretet, nincs beírva Nagy Krisztián, Bartalis van.
És nem is lehet, csak így, ahogy most történt.
Ha ilyen súlyos sérülés van, akkor lehet cserélni, vagy nyilván akkor lett volna még bejövetel, ha ez a nagyokat érinti, hogy lyukas helyeket hagynak át, ha valaki még az NHL-ből betoppan. Nagy Krisztián jött, látott, győztes gólt ütött, első cseréje, mindjárt egy koronglopás előtt.
Harmadik perc, meccs elején.
Harmadik perc, utána lőtt még egy gólt, és utána kibogaráztuk, nem volt nehéz. Az alapszakaszban, a Ferencvárosban, Osztrák Liga, ugye Ferencváros újoncként, 45 meccs, egy gól. Most meg az első cseréjében lőtt egy gólt, és a meccsen kettőt. Tehát azért ez egy nagyon megdolgozott érte, és többen, mondom, rá se kérdeztünk, Galló Vilmos volt az első, aki mondta, hogy hát számára a meccs hőse Nagy Krisztián, mert amin átment az elmúlt hetekben, ugye múlt csütörtök keretszűkítés, egy fő, ahhoz képest megjön, kétszer annyi gólt lőtt, mint az alapszakaszban, Galló Vilmos pedig lehet, hogy szintén elhagyja a csapatot, mert a napokban lehet majd apuka. És haza kell lelkileg neki, haza kell térni. Azt mondta, hogy szeretne ott lenni az első gyermekének a születésénél, nyilván ezt megbeszél a stábbal. Bármilyen, aki már volt hasonló cipőmát, bármikor ilyen repülőre kell ülni. Zürich-Helsinki járat, és nagyon szorítunk Willinek, illetve az anyukának, meg a babának, hogy minden rendben legyen. Tehát Nagy Krisztián ennyit azért vígan megér, és mindenkinek ez egy nagyon hős költemény lehet az ő szerepe, hiszen 5-0-nál a statisztika alapján ő lőtte a győztes gólt, tehát ez a GWG game winning goal, ez abszolút úgy, hogy tulajdonképpen még néhány másodpercet töltött csak az alcsoportos VB-n Zürichben.
Hát kevesebb, mint egy perc alatt ott berámoltuk azt a két gólt, 3-0 után így lett 5-0 az utolsó játékrészben, és akkor még talán azt nem mondtad, hogy egész pontosan mielőtt zárásul még Szongott Domáról is kérdeznélek, mert azért az NHL, meg a draftolás, meg az ő gólja, meg az, hogy három meccs, három különböző pozíció épp kikkel játszik együtt, bár van hasonlóság, és az is érdekes, hogy akkor a legutóbbi ilyen nullás győzelmünk az ott a 30-as években, ezért mert ez 35-ben volt? Azt hiszem, hogy...
Ott 37-ben volt egy 0-0, és tehát az utolsó kapusunk, az Hircsák István volt, és a hollandokat vertük, igen, 6-0-ra. Tehát az az utolsó olyan meccs, amikor nullára tudtunk nyerni.
Na de majd most négy nehéz meccs lesz, ahogy mondtad, Galló Vilmos véletlen már nem marad itt. Na de, Szongott Domán, mi kell ahhoz, hogy olyan értsen a játékos? Legyen néhány percben ezt a hallgatóknak mesél, de hát borzasztó nehéz kérdés egyébként, meg megválaszolni is.
Az első legfontosabb, hogy játszon ugyanilyen hatékonyan, tehát bármelyik sorba eddig jól működött.
17 éves fiatalember.
nyáron lesz 18, szemtelenül fiatal, még mindig. A magyar válogatott történetének második legfiatalabb gólszerzője. Egy rekorder az magyar játékos
Miklós Sándor.
Sándor. Ő nem volt még 16, amikor gólt lőtt.
1930-ban.
31-ben egész pontosan, és a csehszlovákoktól, melyen ilyen ország is létezett még akkor, 4-1-re kikaptunk, akkor ő lőtt a gólt, domára vissza. Egyrészt hadcsoportos VB-n, meg már korábban is őt nézik az NHL-es csapatok megfigyelői. Messze menő következtetést azzal kapcsolatban, hogy például draftlistára került. Az elmúlt időszakban több játékosunk is volt draftlistán, a mostani csapatból Hadobázété például és Papristóf. Egy, nem kelt el egyikük se, tehát nem draftolták. De ha még draftolják is a játékost, akkor is onnan még veszett messze van. Gondoljunk csak bele Vas Jánosra, aki 2002-ben a nagyon-nagyon előkelő második kör második hely, ami akkor 30 csapat volt, ez a 32. hely. Tehát abban az évben a világ összes draftolható játékosa közül Vas Jankót a 32. legelőkelőbb helyre sorolták. Farmligáig jutott Jankó, soha nem titkoltam, hogy fáj a szívem amiatt, hogy ő nem tudott bemutatkozni, és ez még mindig vár a magyar hokira, hogy nincs olyan játékosunk, aki az NHL szerződésen túl akár pályára is lépett volna egy másodpercig is. Szuper Levent és Görsül Tamás a másik kettő, aki ilyen drafton átesett, most a kimondottan magyar születésűekre gondolok, és nem honosított hokisokra. Tehát egyrészt, és a Domán még olyan fiatal, hogy nem csak idén, hanem jövőre is elvihető, tehát nem lesz semmi vész, ha nem. Szépen pakolja magára az izmot, láttam róla fotókat.
Finnországban ugye a Kókó 20-as csapatában.
Igen, az a Vili, Gallo Vili a felnőttbe játszik, és játszott döntőt, tehát ez a csapat az elég komoly, de a Domán még olyan fiatal, hogy a felnőttbe még nem fért be a finn ligában, az U20-asba pedig ráírtam, meg beszéltem is, hát látszik, hogy egy év alatt mennyi kiló izmot szedett föl, most pedig egy veszett szép gólt lőtt, látta, hogy csúszik a kapus, nem kell tellőni, átette fonákra, és pimasz, azt kell, hogy mondjam, pimasz, és remélem jól éreztem, a britek számára lelkileg romboló találat volt az. Tehát az, hogy ő itt játszik jól, és a draftlistára már fölkerült, oda már korábban föltették. Az, hogy el kell lesz, majd a csapatok eldöntik. Közelebb kerül az NHL-hez, hogyha elviszik, de akkor is még rengeteg út van. Még ott ilyen fiatala még nem bizonyítani kell még neki ahhoz, hogy akár egy draftolás után is még meg tud felelni meg, és ott is végig kell járni a ranglétrát, mert a nagy helyzet az... könnyedén utána lehet nézni, hogy akik nem az első két körbe kelnek el, azoknak a NHL szereplésük enyhe százalék. De nyilván közelebb van ahhoz, mint ha el se vinnék. Neki ez veszett sokat kell dolgozni, a VB szereplés azért nagyon segít, főleg az, hogy itt vagyunk a elit VB-n, nem pedig mondjuk, ahol a korosztályos válogatott volt, Div 1B például, juniorok onnan nem, inkább az alcsoportból viszik el az embereket.
Röviden még egy tényleg befejező gondolat, pár másodpercben, hogy most a hátralévő 4 meccsnek mi lesz a tétje. Vasárnap este úgy számoltuk, hogy 7 óra körül, ha a lettek megverik a briteket, és addig még kikapnak a svájciaktól és a finnektől is, akkor matematikailag is benn maradtunk.
Most a német válogatott áll még meg a brit pont nélkül ebbe a csoportba, tehát egy körbeverés lehetne. Azzal, hogy 5-0-ra elvertük a briteket, hogy a körbeverést szerintem annyira nem kell férnünk. Ez a német válogatott, tehát soha nem vertük tétmeccsen, de látva az itteni szereplésüket, egy komplett jó meccsel, akár pénteken megszorongathatjuk őket, mondom, soha tétmeccsen nem vertük őket. Egyetlen egy barátságos meccs 1940-ből, ami siker. Tehát ennek az aspektusából is nézzük majd a következő meccsünket a két pihenő nap után. Plusz a német ugye az eredményeit bekalkulálják, de nem eshet ki, mert jövőre rendező. Tehát ennek, és látva ezt a brit csapatot, és te vagy a megmondója, hogy milyen véleménnyel voltam már előtte is, meg most is erről a brit csapatról, kizárt dolognak tartom, hogy ez a brit válogatott 3-4 pontot szerezzen a hátralevő 4 fordulóban.
2 hosszabbításos győzelem kellene például.
Ja, tehát kizárt, hogy a 4 pont az mindjárt 2 pont szerző meccset feltételez, nem tartom, nem adnék rá semmi esélyt, úgyhogy szerintem a bemaradásunk nagy szájú leszek, meg beképzelt, meg van. De nyilván majd a pályán dőlnek el a dolgok. A németek ellen játszhatunk egy jó meccset, Svájc ellen éljük túl, láttuk őket, örömhoki, és megalázó gólok, passzjáték, meg nagy lövés. Amerika is sokkal gyorsabb, mint ők, mint mi, és akkor a végén a lettek is, hogy mondjam, lőtávolon belül vannak, de azért az utolsó meccseiken 10-9-7 gólokat lőttek a magyaroknak. Úgyhogy ebből úgy gondolom, hogy még szép eredményeket kihozhatunk, jó harmadokat, de reálisan nézve ez a brit válogatott nem ide való.
Kedves agatok, Virányi Zsolt beszélgetett Spiller István szakértővel a jégkorong világbajnokság történéseiről. Tegnap kollégánk természetesen a győztes mérkőzés után megszólaltatta a játékosokat is. Először következzék Galló Vilmos.
Vili, milyen napok, milyen mérkőzés ez? Mert azért nagyon ritka az, hogy elit VB-n egy 5-0-es, vagy egy divízió 1-per-ás VB-n is egy 5-0-ás sima győzelem.
Igen, szerintem megmutattuk, hogy mennyire egybe van a csapat. Egy nagyon jó győzelmet arattunk ma. A helyzeteket sikert kihasználnunk, és teljesen végig együtt dobbant a magyar szív.
Most ugye könnyű tulajdonképpen okosnak lenni, de mi volt a taktikánk? Mert azért félhettünk a brit csapattól, még akár azt mondom, hogy ott az 1-0-es előnynél is, mert jól kezdtük a meccset, de volt brit fölény is.
Igen. Hát próbáltuk limitálni a kiállításainkat, hogy ne tudjanak annyira a meccsbe bejönni, és szerintem látszódott, hogy mennyire működik a védekezésünk, a taktikánk, és szerencsére Bális Bencének is egy nagyon jó napja volt, hiszen nullát azért egy elit VB-n nem minden nap csinál az ember, és nagyon köszönjük neki, hogy ilyen jól védett ma, mi meg szerencsésen belőttük a helyzeteinket.
Ha nem is az első pillanat, de van egy fontosabb is a családban, maradsz vagy mész?
Hát ez még nem...
Amit el lehet mondani.
Nem, még nem, nincs így eldöntve, de tudni lehet, hogy 2 napon belül már érkezhet a baba, 21-ére van kiírva a kislányunk, úgyhogy elég necces is volt, hogy tudom-e vállalni egyáltalán a VB-t, de szerencsére itt vagyok, és tudtam segíteni a csapatot.
Nem tudjuk, hogy a bennmaradás az ez elég, de bízunk benne. Mit jelent neked ez mégis az a 3 meccs, és hogy azért finn ezüstéremmel jöttél kutyafuttában erre a VB-re?
Hát igen, ez egy szenzációs élmény, mindig tud a magyar mezt felvenni. Igen, az elég kemény meccsekből jöttem, úgyhogy az éreztem a formán, hogy talán még jó lett volna pihenni egy pár napot, de sajnos ez most így alakult, és nagyon hálás vagyok, hogy így is tudtam jönni, és tudtam segíteni a csapatnak.
Gratulálok még egyszer Galló Vilmosnak, folytassuk Garázs Zsomborral. Hol dölt el, ennyire sima lett?
Én azt gondolom, hogy a játékképében mi képesek voltunk konzisztensen azt hozni, amit saját magunktól várunk most már sok meccse, mert az egész felkészülésen is azt mondtuk, hogy mi lépésről lépésre azt építjük, ami a mi identitásunk, kiválóságra törekszünk az első pillanattól az utolsó. Nyilván a mai meccs az ellenfélben egy kicsit másabb volt, mint mondjuk a finnek elleni, vagy akár egy-egy nagyobb ország ellen, és abszolút itt volt a tétje, hogy meg tudjuk ezt nyerni. Nem is tudom, szerintem 3-0-nál azért egy kicsit éreztük, hogy rendben, most nagyon okos játékkal azért ezt már meg fogjuk tudni tartani, tehát talán az lehetett ott a holdpont, de én azt gondolom, hogy végig jó képet mutattunk.
Elég lesz a bennmaradás, hogy ezt muszáj feltennem, fura a szituáció, mert még hátra van 4 meccs, meg a briteknek is.
Nyilván, tehát azért ezt korán lenne kijelenteni minden szempontból. Ők is játszottak már az osztrákokkal, meg mi is, ami azt gondolom, hogy még egy foghatóbb meccs ilyen szempontból, a többi ellenfél nagyobb. Komolyabb játékerőt képviselnek individuál szinten, de valójában már láttuk meglepetéseket a másik csoportban, és most is megy éppen a szlovén meccs, tehát ahogy ők a cseheket tudták verni. Tehát, hogy szerintem azért még lehetnek itt meglepetések, de abban bízom, hogy innentől a legnagyobb meglepetéseket mi fogjuk még okozni.
Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint már korábban volt gólpasszad, most 2 gólpassz, korábbiak közül Galló Vilmos elmondta a csapategységet. Te hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dőlt el ez a mérkőzés?
Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak én, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re, hogyha 10-0-ra, 10-0-ra, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dű és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat. Kevesebb hibát követett
el. Igen, abszolút erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket elkövettünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Bunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát mindegyes alkalommal, és mint a párducok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
Gólyaid, mert ugye kettő is volt.
Ja, ugyanolyan, szokásos, de nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
Nagyon azért kellett ott egy szólón 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt kettőt is lőttetek, és ezt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy a hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
Majd a Domán elmondja az övét, a szebb volt.
Nem, az első gólodra egy kicsit.
Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomásra helyeztem. Nem tudom ki volt, ez tök mindegy, megnyomtam, nyomásra helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong, lépőm meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás, szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
Ez kinek a tanácsa?
Hári János,
köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongó Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második, legfiatalabb 49 óta, vagy akkor a legfiatalabb, aki elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. Próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. Jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden napját, rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
Igen, látom, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passzt kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kellett fejezni.
És milyen ez a magyar válogatott most, mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettetek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
Igen, van 4, jó, ez az első győzelmet magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
NHL draftolás emiatt azért van ilyen bizonyítás benne, hogy akkor még jobban felhívdom figyelmüket magadra?
Na, azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
Így volt megtervezem, Majoros Gergely szövetségi kapitány, egy 40. születésnap, első győzelem, egy fontos győzelem a bennmaradás szempontjából. Mindenki a csapategységet emelte ki, és hát gondolom érted, is játszottak, de hát ez egy másodlagos szempont ilyenkor, gondolom.
Nem hiszem, hogy itt az én születésnapom az bármit nyomna alatba. Sokszor megköszöntöttek ma ők engem. Nem, hát azt gondolom, hogy itt elsősorban a feladat az, hogy a legjobbunkat tudjuk jégre vinni, és én azt hiszem, hogy az a fajta kultúra, amit mi próbálunk építeni, az nagyon szépen épp keresztül, és ennek egy fontos állomása volt, és nem is csak állomása, inkább visszacsatolása ez a mai mérkőzés.
Hogy építettétek fel ezt a mérkőzést? Mert jól jött ki minden, első percekben gólszerzés, vezetés, aztán a Brit Fölényt megúsztuk, utána megint jókor 2-0, és aztán a harmadik gól is időben jött a második harmad elején.
Hát azt tervezni azért nehéz, hogy egy csapat mikor lő gólokat, és mikor kap gólokat. Nem ezen volt a hangsúly, sokkal inkább azon, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez a csapat olyan, mármint az ellenfelünk, amely bizonyos helyzetekből tud nagy fájdalmat okozni, de ha mi nem adunk neki könnyű dolgokat, akkor ők nehezen fognak építkezni, nem ebben erősek. És én azt gondolom, hogy az első harmadban ez kiválóan sikerült, a másodikban kevésbé néha szerencsénk volt, Brunya a teljesítménye pedig nyilván kiemelendő. Túléltük ott a viharokat, és utána megint meg tudtuk találni azt az utat, ami egy ilyen ellenfélen szükséges.
Mit érhet ez a mostani siker? Mert ugye a bennmaradás szempontjából fontos, de még azért hátra vannak mérkőzések. És egyáltalán még egy kicsit az érzéseidből, mert még nagyon, mintha a meccs hatása alatt lennél, vagy egyszerűen csak elfáradtál.
Hát 3 pontot ér ez a mérkőzés, ennél nem többet és nem kevesebbet, aminek mi örülünk, de 3 mérkőzés telt el a világbajnokságból, 3 ponttal állunk, ez tök jó, készen fogunk állni 3 nap múlva a 4. mérkőzésre.
De 2 pihenő nap következik, azt hogyan lehet hasznosítani arra, mik a tervek?
Hát azt gondolom, hogy a hangulatra és a csapat morájára most nem nagyon lesz gondunk. Nagyon jól fog jönni ez a 2 nap, és ebben a hangulatban nagyon jó lesz megélni ezt a 2 napot. Utána pedig készen fogunk, közben nyilván felkészülünk Németországból, és majd a 3. napon azt hiszem, hogy talán péntek, készen fogunk állni jelenni.
Így van, a németek, ha összehasonlítod mondjuk az osztrák meccsel, még nem játszott a német és az osztrák kép egymás ellen, mit lehet, de nagyon rosszul kezdték ezt a VB-t a németek, ez segíthet-e nekünk?
Nem hiszem, nem tudom, semmi jelentősége annak, hogy ők hogy kezdték. Azt is mondhatjuk, hogy ők rosszul kezdtek, ezért nagyon készen fognak állni ellenünk, tehát szerintem semmi jelentősége. Ez egy tiszteletre méltó összeállítás. A német első osztály legjobb hokisai, ahol nekünk egyetlen játékosunk sincs, sőt, azon a szinten sem sok. Ők tulajdonképpen mind onnan jönnek, vagy az NHL-ből, úgyhogy nekünk ezt tisztelni kell, tisztelni is fogjuk, de természetesen azzal a szándékkal megyünk a jégre, hogy a mi legjobb játékunkkal minél jobb eredményt érjünk el, minél több pontot szerezzünk.
Bális Bencével folytatjuk azt, hogy ezen a mérkőzésen kapott gól nélkül lehozni mindig óriási dolog. Hogy éled meg? Meg azt, hogy azért a bennmaradáshoz most egy óriási lépést tettetek ezzel a győzelemmel.
Hát a kettő közül az utóbbi a legfontosabb. A másik az nem nagyon érdekel, megmondom őszintén. Ugyanúgy 3 pont, 3 pont. Így van, tettünk egy lépést afelé, hogy ez megtörténhessen, de van még előttünk elvégzendő feladat, én azt gondolom, és könnyebb nem lesz, az biztos.
Hát nem, mert ugye jönnek majd a németek, aztán svájciak, lettek amerikaiak. Ezen a mostani meccsen a britek hol veszítették el az összecsapást? 3-0-nál kapus kellett cserélniük, és tulajdonképpen azért volt a brit csapatnak is helyzete, de nem tudott fölénk nőni egyáltalán.
Nem tudtak olyan helyzeteket kialakítani, ami relatíve életveszélyes lett volna, vagy mezőny fölényt kialakítani, beszorítani minket hosszabb időre a harmadba. Igazából én azt gondolom, hogy csapatszinten vettük meg őket. Teljes mértékben konzisztensek voltunk, nagyon jó teljesítményt nyújtottunk végig. Én nem kíváncsi ezek, mit mondanak, mert a videó alapján az edzők, de én nem érzem egyáltalán, hogy lett volna hullámvölgyünk egy pillanatra se.
Talán az első harmadban volt 1-2 perc, amikor a britek fölénk nőttek, de utána is szépen mattoltuk őket, és 2-0 volt már az első harmad után. Ez a lényeg, ez a hatékonyság lehet a további meccseken a kulcs, vagy ott mire kell figyelni, mert ahogy elmondta a szövetségi kapitány Majoros Gergely, rögtön pénteken a németek egy másik szint már.
Hogyne, azért ezt nem szabad alapul venni. Azért ez a brit, ez nem egy olyan alcsoportos szint, akik mondjuk következni fognak, szóval úgymond ebből is le kell vonni a tanulságokat, meg kell nézni, mi ment jól, nyilván ellenük, vagy egy hozzánk közelebbi csapat ellen tudunk dominálni, tudunk erősebbek lenni, de azt gondolom, hogy a következő cél az, hogy a magasabb szinten lévő, vagy egy polccal feljebb lévő csapatok ellen is sokkal több jó momentumot, és hosszabb ideig tudjunk konzisztensek lenni, ez kell, hogy legyen a célunk.
Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Ezt akartuk, ezt kívántuk, ezt szerettük volna, ezért választottunk, ettől féltünk, hogy nem sikerül. Nem kell félni, nem kell félni.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kérek hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Az MTK szerződtette Belényesi Csabát, a Kecskemét csapatkapitányát. Magyar-ukrán szakértői konzultációk kezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítéséről. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok, Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek. A 32 éves belső védő az élvonalban 3, a másodosztályban 1 idényen keresztül futballozott a KTE-ben. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós Győr keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához. A nigériai Peter Ambrose, a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Laminkoli a Puskás Akadémia, Pető Milan pedig a Paks labdarúgó játékosaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlos Henticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. Örkényi Lili és Balogh Mátyás számára a nyitókör jelentette a végállomást az olimpiai kategória vegyes csapatversenyében, az íjászok antaliai Európa-bajnokságán. A magyar páros ma egy bolgár kettőstől kapott ki.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Lengyelország és Magyarország érdekei egybeesnek. Jól lehet, politikai nézetkülönbségek miatt volt némi szünet a két ország kapcsolatában, jelentette ki a lengyel miniszterelnök Varsóban, miután tárgyalt Magyar Péter miniszterelnökkel. Donald Tusk fantasztikus győzelemnek nevezte a magyar kormányfő választási sikerét, és hangsúlyozta, Magyar Péter a garancia arra, hogy Magyarország és Lengyelország közösen képviseli majd érdekeit Brüsszelben és egyéb politikai fórumokon. Megkezdődtek a kisebbségi jogok érvényesítésével kapcsolatos magyar-ukrán szakértői konzultációk. Orbán Anita külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország kiáll Ukrajna önállósága és területi egysége mellett, de a nemzeti kisebbségek jogainak védelme az első feladat, amelyet rendezni kell. Ukrajna elkötelezett a kisebbségi jogok európai normáknak megfelelő biztosítása mellett. Erről már az ukrán külügyminiszter írt az egyeztetések kapcsán. Andrij Sibiha megerősítette, Ukrajna nagyra értékeli, hogy Magyarország egyértelműen elítélte a közelmúltbeli orosz támadásokat, köztük a Kárpátalját ért csapásokat. Átrendezte a lakáspiaci forgalmat az Otthonstart program. Ez derül ki az MNB ingatlanpiaci elemzéséből. A jegybanki jelentés alapján megemelkedett az első lakásvásárlók aránya, míg a befektetők jelenléte mérséklődött. Tavaly átlagosan 23%-kal nőttek a lakásárak, ami az elmúlt 25 év legmagasabb drágulása. Az Otthon Start hitelprogramnak köszönhetően a lakásvásárlások aránya rekordmagasra 60% fölé emelkedett. Idén az átadott lakások számában várható nagyobb bővülés. Megnyílt a Bükki Nemzeti Parkot bemutató tárlat a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban. A Föld mélyétől a csillagokig kiállítás megnyitóján a természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkár a biodiverzitás megőrzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Körösi Levente beszélt a hazai erdőgazdálkodásról is, kiemelte, hogy fakitermelési moratóriumot hirdetnek majd.
Közlekedés.
Dolgoznak a 10-es főúton Pilisvörösváron a 16-os kilométernél. 17 óráig lezárták a félútpályát, illetve a 10-es főút Útőrház utcai csatlakozását. A zárás ideje alatt kerülni a Sirály utca felé lehet. A délutáni csúcsban mindkét irányban több kilométeres torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap. Legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor, zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Hajnaltól a Dunántúlon, napközben pedig keleten is többfelé megerősödik a szél. Általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka 5-15 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatók, kerékpárral folytatjuk a hazafutást, hiszen a hétvégén ért véget a Tour de Hongrie magyar kerékpáros körverseny. Somogyi Zsófi a kolléganőnk, Eizel Krammer Károllyal, a főszervezővel beszélgetett elsőként a hétvégi viadalról.
A svéd Jakob Söderqvist győzelmével ért véget az idei Tour de Hongrie, és azért azt nagyon jó volt látni, hogy a legvégén ugye a színpadra szólítottak ugye két magyar versenyzőt is. A fehér trikó esetében ez természetes, hogy a legjobb magyarnak járó fehér trikóban egy magyar versenyző fog majd ünnepelni. Ez Walter Attila volt idén, aki 6 év után tért vissza a magyar körversenyre, és Vetter Erik pedig megnyerte a hegyi pontversenyt, és Tim Merlé ugye a három szakaszt is megnyerte. Versenyző pedig övé lett a pontversenyért járó zöld trikó. Mindjárt beszélünk majd a magyar versenyzőkről is, egy picit összességében tekintsük vissza az idei Tour de Hongrie-ra. A főszervező hogy látja, hogy mennyire volt ez is egy olyan verseny, amilyenre akár előzetesen számított, amilyenben reménykedett. Volt egy káoszos időszak is, káoszos szakasz is, azért az időjárás nagyban befolyásolta ezt a versenyt, de hogyan értékeli így a verseny után pár nappal az idei Tour de Hongrie-t?
Nagyon nehéz héten vagyunk túl. A verseny előtt nyilván láttuk, néztük az időjárás előrejelzést, ugye szabadtéri sporteseményről beszélünk, sok mindent tudunk tervezni, sok mindent meg tudunk építeni. Egy dolgot nem, az időjárásra azért még nem vagyunk hatással, már dolgozunk rajta, és ilyen szempontból a legrosszabb rémálmaink valósultak meg a verseny alatt. A borzalmas jelzővel, illetve a szervezési csapaton belüli állapotokat, akkor nem hiszem, hogy túlzok azzal, hogy milyen órákat, perceket kellett átélnünk. Kellett hoznunk nagyon kemény döntéseket is a verseny alatt. Utólag azt gondolom, hogy minden döntésünk merek ki tudok állni, és most is ugyanezeket a döntéseket hoznánk, úgyhogy azokban a pillanatokban néhány másodpercünk vagy percünk volt ezeknek a meghozatalára. De alapvetően a legfontosabb az az, hogy aránylag, főleg a körülményekhez képest aránylag kevés bukással és aránylag kisebb sérülésekkel megúszták a versenyt a sportolóink, és ennél fontosabb nincsen, hiszen azért felelősséggel tartozunk a versenyzők biztonságáért is szervezőnként.
A negyedik szakasz, ugye Mohács és Pécs között eredetileg egy 188 kilométeres szakasz várt volna a mezőnyre, és ebből már korábban egy nappal úgy határoztak, hogy 41 kilométerrel lerövidítik, hiszen azért az időjárásra, ahogy említette, az versenyzők biztonsága miatt azért muszáj volt reagálni, és ezért változtatásokat meghozni. Hogy utána mi történt, hiszen ugye körpálya jellege volt ott a Bárány úti emelkedővel.
Pécset, igen.
Igen, Pécset. A verseny közben jött az a döntés is, hogy egy körrel kevesebbet fognak majd megtenni a versenyzők a biztonság érdekében. Ugye itt volt két csúnya bukás, O'Brien és Lampard, akik olyat estek, hogy eltűntek.
Konkrétan O'Brien eltűnt a képernyőről, átcsúszott a lejtőn a szalagkorlát alatt, és eltűnt, és fogalmunk nem volt, hogy a szalagkorlát mögött mekkora mi van. Utólag tudjuk, hogy 10 méterre találták meg az útról az út alatt, és elég nagy mélységben. Igazából az első ilyen szempontból szerencsés, hogy nem sziklára, hanem saras területre zuhant. Hát nem volt jól, de ezt nyilván akkor a döntés, hogy nem tudtuk, még utólag tudtuk csak az orvosi stábtól, hogy hogyan mentették ki őt az erdőből. De maga a döntés az már, tehát azonnal úgy éreztük, hogy itt ezzel lépnünk kell. És visszatérve az elejére, igen, hogy hogyan is alakul a szakasz, hogy az NS adjak ennyire előre, azon elég kritikus, és sok kritikát is kaptunk, illetve sok véleményt az interneten. Uh-huh. Nagyon sokan otthon könnyedén tudnak a meleg szobában a telefon fölött mindenféle szabályokat értelmezni. Nyilván az országúton, az ott közlekedő autóban levő versenybírók, zsűri tagok, szervezők, pláne a motoron ülő zsűri tagok és a csapatkísérők meg a versenyzők egészen mást élnek meg, hiszen ők ott zúdolnak lefelé a lejtőn 80-100 km-es sebességgel, és tudják, hogy mi történik. Nyilván erre nekünk figyelemmel kellett lennünk. Szóval visszatérve a nap elejére, ugye volt egy előző nap, hogy innen indult a kritikus péntek, szombat, hiszen pénteken már egy esős napon voltunk túl, és a mezőny bőrigázva átfagyva érkezett meg Szekszádra. A díjátadóra visszagondolok, hogy ott hát nagyon remegő emberekkel voltak az interjúk is, akik nagyon-nagyon megviseltük ez az esős időjárás, és este a verseny után sorra jöttek oda hozzánk a versenyigazgatók, a csapatok, akik kérték, hogy valamit kezdjünk a holnapi nappal, mert a szombati napot extra nehézre terveztük az útvonal tervezésekor. Ez volt a királyetap, nem csak szintkülönbségben, hanem útvonalhozban is. 190 kilométer volt a táv, extra szintkülönbséggel. Ez egy szép időben egy nagyon-nagyon kihívásos és egy hősies nap lett volna, de ebben az időjárási körülmények között az extrémitásba átfordult volna, főleg egy átfagyott mezőnnyel. És ezért azt gondoltuk, hogy a legjobb döntés az lenne, hogyha nyilván megtartva a verseny karakterisztikájából a legértékesebb, szakmailag értékes részt a hegyi körözést, ezért kivettük a verseny első szakaszában egy 40 kilométeres hurkot, így Harkány település például kiesett az útvonalban, nagyon szomorúak voltak a településen, hogy nem mentünk arra, de a versenyzők biztonsága és egészségének megőrzése a fontos, hiszen nem mindegy, hogy most 2 vagy 3 óra ázás után érkeznek meg a hegylábához a versenyzők, és hát jól is döntöttünk, mert a verseny valóban esőben indult, és végig áztak is, ugye, hogy ez előre, már akkor előző nap látható volt. Hozzáteszem, hogy egy borzasztó kihívásokat el éjszakán voltunk tőle, akkor minden szervező kollégám nagyon sokat dolgozott azon, hogy át tudjuk szervezni útvonalat, hiszen rengeteg rendőrfelállítási pont, rengeteg szervezési kihívás volt ahhoz igazítva, hogy a verseny merre fog venni, ezt hónapok előtt egyeztetjük, nagyon sok apró részletet végigvéve minden egyes telep, minden egyes kereszteződést. Ez nem annyira egyszerű ezt egyik persze másikra áttervezni, de mindent sikerült a rajtig úgy előkészítenünk, hogy tudtunk egy távcsökkentéssel menni. Ekkor még azt hittük, hogy ezzel kihúztuk olyan gesztust tettünk a mezőny felé, mindenki boldog, és bíztunk abban, hogy Pécset nem lesz az időjárás borzalmas. Van egy safety menedzserünk, aki a verseny biztonságáért felelős felügyelő kolléga, aki igazából nem döntéshozó, de az ő véleménye rendkívül fontos a verseny szempontjából, és ő folyamatosan előttünk volt, és figyelte a hegyi kört. 10 percenként kaptuk a jelzést, hogy alkalmas a pálya, mehetünk. Fontos még a háttérből elmondani azt is, hogy éjszaka, vagy este beszélgettem a versenyzőkkel is. Dina Marci is azt mondta, hogy a versenyzők között az ott a vélemény, egyető vélemény, hogy szeretnék a hegyi körpályát megtartani, ezért jöttek ide versenyezni akarnak, tehát mindenképpen a távcsökkentésnek örülnek, de a hegyi körpályát nem vennék le a körszámot, már csak azért sem, mert minél több a kör, annál biztonságosabb a pálya. Furcsa, ez ellentmondásnak tűnt, de valójában nem az, hiszen ha csak 1 vagy 2 kör van, akkor egészen más más tempóban csapnak bele a versenyzők az útvonalba, és sokkal jobban kockáztatnak, míg ha több körszám, magasabb a körszám, akkor szét húzódik a mezőny, egyszerűen az esélyesebbekkel, tehát kisebb csoportokat fognak érni adott pillanatban egy-egy veszélyes szituáció, tehát csökken a baleset veszély. Ilyen szempontból egy mindenki számára megelégedéssel mentünk neki ennek a négykörös pályának, vagy négy fölmenetelnek, három lejtőnek egész pontosan Pécset, amire nem hát számítottunk, hogy féltünk tőle, de megvalósult sajnos, hogy a körözés közben ért oda egy olyan ciklon, egy olyan viharzóna, amitől egyik pillanatban a másikra átalakult a lejtőn a addig nedves, hogy szemre kérő esőből brutális esőzésre váltott az időjárás, és hát alkalmatlaná vált a lejtő a versenyzésre. Ennek volt a egyik következménye az, hogy az előbb említett két versenyző eltűnt a képernyőről, és ha belegondolunk, még szerencse, hogy előestek el is láttuk a kamerákkal, hiszen eltűnt a kerékpáros is, mert a kerékpár is az útról a szakadékba. Ha nem látjuk akkor a tévén, hogy előestnek, akkor nem is tudtunk volna. Így az orvosi stáb azonnal tudott reagálni, de azt sem tudhattuk, hogy a mezőn többi tagja vajon van-e vagy sem. Hát ott még nagyon sokáig a kísérőmotorosok ezeken a szakaszokon az erdőbt járták, hogy van-e valahol még sérült sportoló, mert az a legrosszabb, hogy valaki ott van, és nem is tudunk róla. Ez nagyon-nagyon kritikus pillanatokat éltünk meg. Amikor a tévéképernyőn láttuk ezt a bukást, akkor a versenyigazgatónk azonnal telefonkapcsolatba lépett a zsűri elnökkel, és egy pillanat alatt döntöttek, hogy ezt nem szabad tovább engedni. Úgy döntöttünk, hogy versenyt nem megállítjuk ott a lejtőn, hanem jó lehetőség van arra, hogy a versenyt még fölvisszük a Bárány úton, és tudunk egy befutót képernyőre vinni, és így tudunk szakasz eredményt hirdetni. Én azt mondom, hogy szervezői szempontból egy nagyon, nagyon okos és határozott gyors döntést hoztunk.
Azért ez a döntés ugye nagyban befolyásolta a végeredményt is. Ugye Walter Attila is elmondta utána, hogy ő például Dinamártontól tudta meg, van aki...
Igen, ez érdemes tudni a rádióhallgatóknak, hogy nyilván egy ilyen döntés, mikor megszületik, akkor azonnal indul egy információs kör a csapatok felé, mivel ebben a kategóriában mi versenyzünk, minden csapat rádió összekötetésben van a versenyzővel, a csapatokat értesítjük, van egy versenyrádió, minden csapat elvileg, ha aki hallgatja a rádiódát, hallgatja, hiszen ez azért van, értesül arról, hogy a szakasz rövidül, mi fog történni, ők a versenyzőiket értesítik, de az is benne van ebben, hogy bizony ebben a viharban, szélben azért, tehát ez másképp működnek minden technikai eszköz, mint egyébként az ember otthon a hálószobában, vagy a nappaliban, a fotelban ülve, és nem mindenkinek ment át, ez azért egymást tájékoztatták. Olyan versenyző azért nem volt, aki nem jutott volna valamilyen módon az információ el. A gond inkább abból ered, és ebben ez egy jogos helyzet, nem jogos, ez egy adottság, hogy abban a pillanatban volt egy másfél perces szökésben, két például a Söderqvist éppen szökésben volt, és nagy valószínűséggel az történt volna, ha van még 20 kilométer, utolér jött a mezőny, és valószínűleg más lett volna a verseny végeredménye.
De igen, nem a verseny történt. Hatására volt ez, tehát a versenyre hatott ki, de ez teljesen egyértelmű. Utólag egyébként, nem tudom, ott azért volt azzal kapcsolatban is, nem tudom, hogy dilemma, de egyeztetés, hogy akkor az eredményeket, azokat most hogyan számítsák egyáltalán.
Igen, az volt ugye a kérdés, hogy akkor ezek után ez a szakasz, mivel rövidített szakasz, tehát beszámítson az összetettbe, vagy sem. Ezzel kapcsolatban nekem volt egy személyes véleményem, de ilyen szempontból én főszervezőként nem szóltam beleszólni a szakmai ügyekbe, van versenyigazgató, hogy van a zsűri, és ilyen szempontból a zsűri felelőssége ebben döntést hozni. Mi elfogadjuk az ő döntésüket bármi is. Inkább az volt a kérdés, hogy a zsűri nem mert ebben határozott döntést hozni. Telefonos segítséget kértek a UCI központból, hogy mi ebben az eljárásrend, és emiatt a díjkiosztó kicsit meg is csúszott. Végül a pályán született eredményt hozták ki, azon, hogy helyesen döntöttek, hiszen mindenki az ő szakaszért megküzdött, és megérdemelt győztes volt itt a svéd fiatalember személyében. Ami engem megnyugtatott ez a kapcsolat, hogy jó döntés adott a zsűri, az, hogy a versenyt követően egyetlen negatív kritikát nem kaptunk a csapatok részéről. Az interneten nyilván nagyon sok szakértő, hál' Istennek most már nem csak focival, az a kerékpárhoz is értünk, és a Covid elhárításod és sok minden, ez az internet, az nagy segítség abban. Tehát, hogy nyilván nagyon sokan véleményezték ezt a döntést, de a csapatok részéről, akik még azok részéről sem, akik ezzel egyébként veszítettek, egyetlen egy negatív kritikát sem kaptunk. Inkább azt, hogy köszönik, hogy vigyázunk rájuk. Maga a szervezői döntést azt megköszönték, hogy láthat, ők is látták a bukást, ők is tudták, mi történt. Ami esetleg még meglepő volt számunkra, hogy elnézést kértek tőlünk. Tehát volt két csapatvezető, pont a sérült versenyzőknek a csapatvezetői elnézést kértek tőlünk, szervezőktől, hogy ez a balesetekből következtem, hogy nem ez volt megbeszélve. Uh-huh. Hát a csapatokkal, a versenyzőkkel nyilván versenyt a sportigazgató elbeszélget, hogy mi a taktika, mire kell figyelni, és azt senkitől nem kérték, hogy lefelé százal kell menni az életveszélyes lejtőn. Én Walter Attilától hallottam azt, hogy ő 80-as tempót látott a sebességmérőjén, amikor a quickstep-es versenyzők elzúgtak mellette. 80 fölötti tempóval egyébként egy életveszélyes lejtőn erre az igazából semmi szükség nem volt. Tehát, hogy a versenyzők mondhatni maguknak keresték a bajt, de ettől függetlenül a mi szervezőként ugyanúgy vigyáznunk kell rájuk, mint mindenki másra, tehát ez nem is volt igazán mozgásterünk.
Úgy aztán volt még egy Balaton felvidéki zárószakasz, és ott azért még volt némi izgalom, sőt ott az oldalszél is némileg azért beleszólt, legalábbis akár csak a mezőnek a tempójába, vagy éppen hogy hogyan halad, de azért, bár ugye esett a sárga trikós Söderqvist, de végül is megoldotta, és szépen megnyerte a versenyt. Olyan lett a végeredmény, amit úgy nagyjából lehetett gondolni, ugye Merli három szakaszt is nyert, egy kiváló sprinterről beszélünk, Vetter Erik piros trikója, azért az mindenképp kiemelendő, Walter Attila fehér trikója pedig már csak maga a személye, hogy 6 év után visszatér örömteli, de az is azért mindenképpen kiemelendő.
Hát én akikkel beszéltem a verseny óta, meg hallottam a versenyzők részéről, hogy nem csak az időjárás tekintve, hanem az egész mezőny alapállását a versenyhez állása, hogy működött a verseny belülről a utóbbi évek legnehezebb Tour d'Hongria volt. Dina Marci is beszélt erről, hogy azért ez nagyon kemény volt. Erre nyilván időjárás még rátette egy lapáttal. Óriási tempó volt a versenyen, minden egyes apró mozzanatér, hatalmas küzdelem volt, tehát egy szökésbe belekeveredni a szakasz elején, ami korábban könnyen elengedtek, relatív könnyen elengedtek egy szökés, most órákat kellett ezért küzdeni, hogy valakinek sikerüljön. Így aztán különösen dicsérendő Vetter Eriknek a teljesítménye, óriási kalap emelés a Erik teljesítménye előtt és a csapattársai munkája előtt, mert azért a nyilván ezen a tus is dolgozott a csapata, hogy ez így jól alakuljon. Ugye az öt szakaszból két szakaszon volt hosszú szökésben, és szerezte a hegyi trikóért járó pontokat. Azt gondolom, hogy ő egy kiemelkedő versenyzőt idén a Tour d'Hongrinak. Ez mindenképpen egy jó jel arra, hogy Erik ismét formába lendült, hisz azért van neki már két EB negyedik helye, és tavaly nem volt annyira fényes, most én nagyon örülök neki, ennyire csodálatosan ment. Walter Attilától pedig ugye azt hallottuk, hogy nagyon büszke volt a helyezésére, ami azért, ha belegondolunk, hogy milyen képességversenyről beszélünk, egy Tour d'Hongrin egy tízes helynek ennyire örül, ez is azt mutatja, hogy milyen kemény küzdelem volt a versenyen. És azért említsük meg itt két fiatal embert, aki két szakaszon, egy-egy szakaszon voltak egy tízes helyezésen, és mindegy kettőjük mezőnsprintben, Kárpáti Bálint a magyar válogatott versenyzője, a Kőbánya Cycling Akadémiának a versenyzőjeként az első szakaszon húzott be tizedik helyet, Békés Csabán, és majd hogy megmutatta, hogy néhány nappal később, hogy Szekszárdon egy 13. helyel csúszott mezőnsprinten, hogy azért az nem volt véletlen. Az utolsó szakaszon, talán a legnehezebb szakaszon pedig, ahol óriási oldalszél is szétszett a mezőny, a mezőnyt a szél, ott Takács Zsombor az MBH-tól szintén 10. helyet tudott szerezni. Ezek nagyon szép eredmények, és ebben a mezőnyben ezeket nagyon-nagyon meg kell becsülni.
Walter Attila 6 év után tért vissza a Tour d'Hongrira, ugye akkor legutóbb megnyerte. Sok minden történt vele, és ő maga is elmondta, hogy mennyire örül, hogy itt lehet, mennyi szeretetet kapott, és nyilván a szurkolók is nagyon örültek, hogy végre a magyar körversenyen is elindul. Mennyit tett az ő indulása a versenyhez a népszerűséget illetően, a figyelmet illetően? Kérdezhetném úgy is, hogy mennyire van szüksége a Tour d'Hongrinak egy Walter Attila jelenlétére, de másfelől meg Walter Attila is elmondta, hogy neki mennyire sok önbizalmat jelentett ez a jó szereplés. Tényleg itt említette, hogy mennyire jól tudott itt versenyezni, önbizalom terén is szerintem sokat kapott. Walter Attila jelen léte itt a Tour d'Hongrin, az mit, mennyit számít, mit jelent?
Hát ezt én azt gondolom, hogy hogy a Tour de Hongrie az elmúlt évben hatalmas előrépést ment keresztül márka ismertségben, és százezrek, tízezrek jönnek ki szurkolni az út mellé, de Walter Attila neve, azt gondolom, hogy népszerűbb, mint a Tour de Hongrie. Tehát ezzel el is mondtam, hogy mit jelent nekünk Attila jelenléte. Évek óta nagyon küzdöttünk a csapatával, hogy jöjjenek el, akár a útvonalat is hozzáigazítjuk, visszük Kékestetőre. Nem sikerült ideig ezt megugranunk, most az új csapatával, hál' Istennek ez elég hamar sikerült ezt elérnünk, és itt volt, és én nagyon hálás vagyok neki, hogy itt volt a versenyünkön, mert tényleg az ő személye nagyon sokan szeretik, nagyon sokan követik az ő teljesítményét, és hát ott a jelen helyszíneken, a szurkolókat látva, a csapatbemutatón, a díjkiosztókon sütött az, hogy mennyire milyen figyelem követi az ő pályafutását. Én nagyon remélem, hogy jövőre is, és a következő évben is itt lesz, és hasonló teljesítménnyel fog jönni, és egyébként az ő személy nyilván magával húz az összes magyarnak a népszerűséget, mert akkor ugye a magyar bajnoki trikóban ott volt Dina Marci, aki szintén megkapta azt a figyelmet, amit valószínűleg más versenyeken máshol kevésbé, és valószínűleg ezt szívesen veszik, és nagyon miattuk is nagyon-nagyon inspiráló az a magyar fiataloknak, hogy látják azt, hogyha eredményt érnek el, ha sokat melóznak, hogyha sikeresek lesznek a sportában, akkor ők is lehetnek olyan népszerűek, mint akár Attila, akár Erik, vagy akár Marci. Ez egy nagyon-nagyon inspiráló minden magyar bringás számára.
Térjünk át egy kicsit kényes témára, még a maradék időben, hiszen tegnap a Magyar Kerékpáros Szövetség közgyűlést tartott, és olyan beszámolókat lehetett hallani, hogy hát igen, nagy vita kísérte ezt az eseményt. Korábban már arról is lehetett értesülni, hogy a Tour de Hongrie, és akár akkor az ön személye, mint a Tour de Hongrie főszervezője és a szövetség elnöke Schneller Domonkos között komoly feszültség áll fenn. Ha egy picit ebbe beavatna, hogy mi az a nagyon komoly feszültség, vita, ellenállás, ami egyrészt a szövetségen belül megosztóvá teszi azt a közösséget, illetve hát akkor maga a Tour de Hongrie és a szövetség munkáját illetően, vagy szemléletét illetően.
Ebből a mostani vitából szerintem most már mindenki számára nyitott, amit eddig azért nem igyekeztünk eltitkolni, hogy a túr szervezése során óriási ellenszélben dolgozunk, tehát itt nem egy segítő közegben vagyunk az Országos Sportági Szövetség részéről, hanem rendkívüli ellenszélben. A legkisebb hibánkra azonnal lecsapnak, és próbálják felnagyítani. Ez egy nagyon szerencsétlen helyzet. Nyilván sejtjük, mi van a háttérben. Egyszer megtörtént már vele, amikor az akkori 2006-ban az akkori kerékpár szövetség elnöke sikerült átjátszani egy közeli barát számára a versenyszervezését. Most is valószínű ez tört, nem is nagyon titkoltan szeretné a szövetség kivenni a kezünkből a szervezést, ami finoman szólva is egy elég gusztustalan húzás, hiszen az kerékpár szövetség az elmúlt 10 évben nem nagyon vett részt a szervezésben, semmilyen kockázatot nem vállalt, semmilyen pénzt nem tett bele, tehát a szövetség csak nyertese ennek a sporteseménynek. Nyilván mikor már működik jól, akkor ez a ismerik ezt a ilyen szép ez a kerékpárverseny, csak nem valami baja essék. Szóval ez így nyilván egy ártani, tönkretenni valamit nagyon könnyű, fölépíteni borzasztó nehéz, hosszú évek munkája az, hogy mit tartunk ezzel az eseménnyel, és emiatt nagyon-nagyon nehéz napokat élünk meg, amikor a kerékpár szövetség szóba kerül a Tour de Hongrie környékén. Ez egy helyzet. És ettől teljesen függet...
Hova gyökerezik vissza ez a ellentét, vagy mondhatni ezt önök szemlélete szerint támadás?
A mérhetetlen irítség. Tehát, hogy a kerékpár szövetség azért el lehet mondani egy finoman szóval semmi, nem egy sikeres projekt. A szövetség szakmailag, pénzügyileg, minden szempontból komoly kritikákat kapott a NEPI közgyűlésen. Nem szavazta meg a tagság sem a pénzügyi, sem a szakmai tervet. Hogy egy példát mondjak, ugye Walter Attila, most ugye országúti szakáról beszélünk, Walter Attila a legismertebb magyar sportoló, kerékpáros sportoló, Párizsi olimpián 4. helyet ért el. A következő olimpián ma, a mi tudásunk szerint nem fog indulni, mert hogy nincs kijutó helye Magyarország. hogy ez mit jelent pontosan, 45 ország volt ki az olimpiára, kerékpársportban, országúton most 53. helyen áll Magyarország, Belize és Ruanda között. Belize és Ruanda között áll Magyarország egy olyan kerékpárosokkal, mint Vettel Erik, Walter Attila, Dina Marci, Takács Zsombor, és szólalhatnám azokat a magyar fiatalokat, akik nemzetközi szinten tudnak teljesíteni. Ez egy azt gondolom, hogy jól mutatja azt, hogy itt nem a sportolók teljesítményével, hanem egyszerűen a koncepciótlansága van probléma. Nyilván a kerékpár szövetség elnöksége ezt a szakmai fiátust úgy próbálja menteni, hogy bizonyára mindennek az oka az a Tour de Hongrie, és valószínű azért, mert hogy miattunk nincs pénz, nem tudom mire, ami nyilván megint csak nem igaz, a tanapi közgyűlésen is kiderült mindenki számára nyilvánvalóan, hogy a Tour de Hongrie pénzügyeinek semmi köze a kerékpár szövetséghez, egy teljesen függetlenül működünk, és nem, hogy nem befelelős, mi befizetői vagyunk ennek a rendszernek. Hát, hogy ez egy tulajdonképpen nem elég sok csúsztatással próbálnak minket okolni a kerékpársport nehézségéért, de hát ez egészen a számomra fölháborító, és nagyon elkeserítő, hogy ilyen helyzet előállt. A tegnapi közgyűlés az elég jól mutatta, hogy a teljes szakma, az összes szakág az finoman szólva is megkérdelezi a szövetségnek a szakmai munkáját. Most ez a közgyűlés, ez lefutott egyfajta megkérdelezhető szavazásokkal, de július 9-én lesz egy tisztújítás. Azt gondolom, hogy addig össze fogja magát kapni a sportág, és egy szakmai alapokon nyugvó elnökséget fog választani. Mostani az nem egy szakmai elnökség, hanem inkább csak a maguk használt kereső embereknek a csoportja.
Visszakanyarodnék arra, amit mondott, hogy nem szakmai alapokon működik, illetve ez a, hogy Magyarország hanyadik helyen a rangsorban, ugye 53-at említette a szövetségnek. Hol van ebben a felelőssége? Mert értjük, hogy a szövetségnek lenne a dolga, hogy a magyar kerékpársportot minél magasabb polcra helyezze, vagy legalábbis ebben segítse. Mik azok a szakmán belüli hiányosságok, amiket ön lát a szövetségen belül? Mi hiányzik akár a műhelyeket?
Mondok egy konkrét példát. Tehát most nyilván lehet hosszú távú terveket is hiányolni a szövetség munkájából, ezek sincsenek, de egészen rövid távú ügyek. Itt vagyunk most május közepén, megy nagyjából 3-4 hónapja a kerékpáros szezon. A magyar válogatott, mint magyar válogatott potenciális UCI pontszerző versenyeken még nem vett részt országúton. A szövetségi kapitány, akinek elvileg a havi nem kevés fizetésért az lenne a dolga, hogy menedzselje a válogatottat, egészen a Tour de Hongrie-ig a telefont nem vette fel, egyetlen e-mailt nem írta az érintett kluboknak, hogy ő valahová eljutatná a versenyzőket. Én a saját, mi láttuk ezt én, hogy ez óriási dráma lesz idén, mert hogy egyre inkább omlik össze minden, és nem csak az országot, ez a mountainbike szakágra ugyanennyire igaz, ott is nagyon nehéz helyzetben vagyunk, ott is ugye olimpiai negyedik helyzetünk van Vaskatablanka révén, nem nagyon látszik, hogy ki fog kijutni az olimpiára. Szóval, hogy ezt látva a saját erőmből próbáltam menteni a 23-as versenyzőket, és most 8 23-as versenyt próbálok menedzselni saját erőből, nagyon rengeteg pénzt, munkát beletéve és a kollégáim segítségével a szövetség nélkül próbáljuk, szinte a szövetséggel szemben próbáljuk működtetni a sportágat. Tehát, hogy amit elért az utóbbi évben a kerékpársport, az nem a szövetség munkájának, hanem annak ellenére köszönhető, és ezért ez nem biztos, hogy így jó van. Tegnap nagyon kellemetlen késeket kapott a szakmai igazgató is, meg a szövetségkapitány is, de azért úgy mentek haza, hogy továbbra is állásukban vannak. Nyilván az igazi, tehát szerintem valószínű nem ők a probléma, hanem maga a vezetés, hogy ezt engedi, hogy így alakuljon, illetve a pénzeket mire költik el. Én nem is értem, hogy egyetlen hogy állhat elő az, hogy elment egy fél év, és még senkinél a vércsengő nem üvölt, hogy hello. Hát itt sokan azt hiszik, hogy az olimpia legsikeresebb olimpia szereplés után, ugye, hogy két negyedik hely után országúton, hogy majd akkor a következőn is mi lesz. Ki se jutunk. Itt tartunk most.
Kedves hallgatók, Somogyi Zsófia beszélgetett Eiser Krammer Károllyal, a Tour de Hongrie főszervezőjével. Hamarosan folytatjuk majd műsorunkat, jön a Sportkör.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A sportkör vendégei Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettese, Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport munkatársa, és Turi Gábor, aki ugyancsak a Nemzeti Sport főmunkatársa. Hát labdarúgással kezdjük, mert hogy van egy friss történés, ugye a héten kihirdette a keretét Marco Rossi szövetségi kapitány, amelyben nem kapott helyet Niki Cser Tamás. Ez az alaphír, és Niki Cser Tamás reagált erre, mert végignézte ezt a bizonyos kerethirdetést, ahol az hangzott el nagyjából, hogy nem számít rá. Egy kérdésre válaszolva mondta a kapitány, mert hogy a magyar bajnokságban van nála 8 jobb játékos. Niki Cser Tamás elmondta, hogy egy elég hirtelen ember, de végig gondolta a dolgokat, és higgadtan nyilatkozott arról, hogy nem az a problémája, hogy nem került most be a keretbe, szeretne nyilván bekerülni, hanem ez a fajta véleménynyilvánítás nem nagyon tetszett neki. És most jött egy válasz erre Rossi kapitánytól, aki elmondta, hogy félreértették a szavait múlt kedden a pillanat hevében, lehet, hogy kicsit félreérthetően fogalmaztam, ráadásul a szavaim hozzátok fordítás után jutnak el, de semmiképp sem volt az a célom, hogy Tamás túlzott kritikával illessem. Magam is nagyon örülnék neki, ha ősszel olyan teljesítményt nyújtana, hogy lehetőségem se legyen nem meghívni, ezt mondta, hogy a szövetségi kapitány. Erről az egész esetről, az egész módjáról mi a véleményetek?
Hát mondjuk a forrásokat is, ugye hát maga a sajtótájékoztató az ugye sajtónyilvános, tehát ott hangzott ez el, aztán a Nemzeti Sportban nálunk jelent meg egy Niki Cser interjú, amiben beszél ő, és aztán az MLS reagáltatta kvázi Marco Rossit, gondolom én, mert érezték, hogy itt azért reagálni kell. Nehéz a dolog, ugye halkan jegyzem meg, ugye, hogy amire hivatkozik Rossi mester, hogy tolmács útján, hát hogyha nem tolmács után beszélne, akkor nem kéne tolmács. Ez egyik. Másik a viszont az, hogy nyilván a szinkron tolmács, akkor szinkronizálja a szavait. Harmadrészt ugye, ha ő azt mondja, hogy 8 jobb, tehát azt mondjuk minden nyelven el, tehát értjük, hogy ott nincs hogy mondjam, félrefordítás, hogy maximum az, hogy 7 helyett 8, de számolni azért csak tud a tolmács is, meg ő is. Tehát nyilván ez nem esett jól. Niki Csernek hozzáteszem, hogy persze, ha megnézzük a kommenteket, vagy bármit, tehát itt igazából szerintem arról van szó, hogy diplomatikusabban kellett volna fogalmazni a mesternek, aki egyébként nyilván annak idején abban a történelmi szituációban nem véletlenül hívta meg 9-szer Niki Csert, és elégedett is volt, és jól is játszott Niki Cser szerintem. Annak a 9 mérkőzésnek a többségén. Nyilván senkinek se esik jól, és ja, és bocsánat, elmondása szerint Niki Cser Tamás élőben követte a kerethirdetést, tehát nem feltétlenül arról van szó, hogy akkor most ott a gonosz újságírók hogy mondjam, elferdítették a kapitánynak a szavait. Hogy mondjam, nyilván mindenki máshogy kezeli ezeket a dolgokat, nyilván szövetségi kapitánynak is sokan vannak a látók körében, van, akit már meghívott, játszatott, van, aki valamiért kikerült, ő magának kell menedzselnie ezeket a személyesen. Tehát ezeket lehet, hogy nem is kéne tudnunk. Tehát, hogy felhívja, ráüzen, nem szól egy kukkot se, lelkére beszél. Lehet, hogy különböző embereknél különböző módszereket kell alkalmazni, hát itt nem volt módszer. És de lehet, hogy ez is egy módszer, hogy nincs módszer, tehát félreértés ne essék, mert lehet, hogy valakinek az a hogy mondjam, a policia, hogy nem veszek senkivel, eldöntöm. Egyébként pedig úgyis az ő felelőssége, tehát ez is egy, hogy mondjam, egy olvasata. Minden esetre én csak azt szeretném, hogyha egyrészt a kapitány nem gondolná ezt egy újságíró kérdésre, hogy az ő ellene egy személyes, hogy mondjam, támadás, mert most Niki Cser játszik a portugál első osztályba. Tudomásom szerint a portugál első osztály színvonalasabb, mint a magyar NB1. Miért ne kérdezhetné meg valaki, hogy Niki Cser miért nem került újra képbe, amikor előtte korábban, amikor a Kecskemétbe volt, akkor meg beválogatta. Szóval ezek szerintem teljesen adekvát kérdések. Szerintem, ha mindenki persze, hát amikor megkapok egy kérdést, vagy megnézek egy rólam szóló kerethirdetést, akkor nyilván, hogy mondjam, lehet, hogy egy kicsit indulatosabban reagálok, de szerintem mindig előtte át kell gondolni a szavainkat. Nem hiszem, hogy ebből olyan nagy púrpárlé van. Szerintem Niki Cser Tamás játszon igazán jól ott a portugál tengerparton, vagy óceánparton, és akkor szerintem semmi se fogja meggátolni, hogy bekerüljön. Remélem, különösen remélem, hogy ez a hát ügy, ha mondhatjuk ezt annak, ez különösen nem.
Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy amit a Zsiga most mondott, ugye egy ki nem mondott elvárás is van, hát a Rossi ugye magyar állampolgár, de én azt mondom, hogy a magyar nyelv annyira bonyolult, hogy ne tanuljon meg magyarul, elég, hogyha a reklámba elmondja azt, amit. Viszont akkor kellene valóban egy olyan konszenzus, hogy vagy fölhírom a tagokat, vagy nem hívom föl. Akkor avval is pacekba megállapodom velük, hogy innentől kezdve fölhívlak benneteket, mondjuk mondok 30 játékost, csak annyit mondok, hogy gyere, ne gyere, nincs visszakérdezés, hogy miért nem, Mr. ne gyere, de ez is bonyolult. Tehát ezzel egyetértek. Tehát tehát nem szólnak. Most itt sokszoros válogatottal történt, meg nem mondom a nevét, aki már intézte külföldön a családot, hogy ma jön a kerethirdetésre, és a Mr. nem hívta vissza a keretbe. Ami viszont konkrétan a Niki Csert illeti. Mert ugye eddig nem esett szó, hogy milyen futbalista. Mert ugye most nem is az volt itt ebbe a...
Nem, hát mondtam, hogy játszik a portugálshoz.
Világos, ezt én nem bántólag mondtam.
Dehogy
szóval, mert annyira, tehát ebbe a magyar válogatottban hiányzik egy ilyen Krapek, aki úgy oda tud ütni azért néha. Ez nagyon, tehát nagyon sokat melózik. Én nem azt mondom, hogy ő nagyon technikás. Egyáltalán nem tartom a technikás játékos sok közé, de az a lényeg, hogy amilyen a magyar válogatottba kell, az nálam bőven megfelel. És még valami, amikor ő 2024-ben bekerült a keretbe, akkor még nem volt Vitális Milán, most csak középpásokat mondok, 6-os és 8-as posztra, tehát ez a előseprегető, meg már kicsit szervező játékmester szerűségbe. Tehát nem volt se a Vitális, se a Tóth Rajmund, a Szűcs Tamásról, a Debrecenről nem is beszélek, mert ezek két évvel fiatalabbak voltak, tehát akkor még nem is voltak talán 20 évesek. Tehát ezek a srácok még sehol fel nem bukkantak. Tehát amikor a Rossi megnézte, hogy ki van ott nekem, akkor mi Kecskemétről, a Niki Cser Tamás volt ott neki. Ennyi a történet szerintem. Aztán mondom, itt jön az a probléma, hogy mit hall az illető, hogy van nála itt a magyar NB1-be 8 jobb játékos, ami szerintem nem biztos, hogy igaz. Tehát erre ki kéne valamit találni, vagy a szövetségnek, nem tudom. De az is megoldás, én vagyok a szövetségkapitány, minek hívogassam ezeket föl. Ezek profi futballisták, tudomásul veszik, hogy igen vagy nem. Ennyi.
Jó, hogy a csapatmenedzser valaki felhívhatja, tehát erre is vannak módszerek.
Igen.
A csapatmenedzser hívja, amikor hívja, erre is vannak módszerek. Nem mondom, hogy melyik a jó.
Semmiképp. Szerintem nem.
Mármint?
Ne szóljon.
Nem, ne a csapatmenedzser. Hát a csapatmenedzsernek...
Igen.
Ez egy, már most belementünk a részletekbe. A csapatmenedzser feladata az, hogy megszervezze az utazását, így valóban ő szól a légiósoknak, főleg,
beírják,
hogy
beírják,
de ne az ő dolga legyen már közölni, hogy nem jössz.
Igazad van. Igazad
ennyit
van.
Azért én azt mondom, hogy
vállaljon fel.
Én most itt másképp gondolom ezt egyébként. Természetesen nagyon egyetértek Zsigával és Gáborral is. Szerintem teljes mértékben részletkérdés, hogy ki milyen futbalista. Itt nem erről van szó. Itt arról van szó, hogy hogy bánsz az embereiddel. És ez a sokadik eset egyébként, hogy egy sajtótájékoztatón félreértés van. Mert amikor az előző két felkészülési meccsen Arne Slot azt mondta, hogy hát barátságos meccsek már nincsenek, csak nem játszák már végig szegény Premier League játékosok mind a kettőt, akkor ugye egyértelmű volt, akkor is visszaszólt a kapitány először, hogy hát ő sose szólt bele a Slot munkájába, akkor ezt fordítva is így várja. Majd, amikor ezt mindenki megírta, amit a kapitány mondott, és ez mind megjelent, amit a kapitány mondott, akkor a következő sajtótájékoztatón igazából le lettek szúrva az újságírók, hogy miért írnak ilyet, mert ő nem is így mondta, meg nem is ez volt. Ez nem az újságírók találják ki, és aztán mi volt? Dominik végigjátszott az egyik meccset, a másikat valóban nem, ott azért erre odafigyelt a kapitány, 87. percben lecserélt, úgyhogy gondolom Arne tapsikolt örömében, hogy teljesült a kívánsága.
Na ugye.
Ugye a nyelvkérdés, oké, nagyon nehéz nyelv a magyar, igaz, hogy több mint 10 éve, sőt, már most már 14-15 Magyarországon él, oké, nem tanult meg, rendben van. Kevesebb félreértés lenne, hogyha akkor sajtótájékoztató angol nyelven menne, akkor azért ezeket lehetne tisztázni, de így, hogy a kapitány olaszul beszél, mert neki ugye nyilván az a leginkább komfortos, és van egy olasz szinkrontolmács, hát most akkor ki a fene tudja, hogy mit mondott, vagy mit nem. Én azt gondolom, nagy általánosságban, más esetekben is, vagy meccsek után az NB1-es meccseken is, hogy igazából az újságíró kérdezhet bármit. Akármit kérdezhet, baromságot is, laikus dolgot is, oda nem illőt is. Szerintem a kapitány, az edző, de ezt Dárdai Pálnak is ugyanezt mondtam meg, nagyon sok edzőnek mondtam, nem sértődhet meg. Nem sértődhet meg. Hanem válaszolnia kell a hülyeségre is, és legfeljebb mondja azt, hogy ne haragudjon, ezzel nem értek egyet, én ezt a meccset így láttam, meg úgy láttam, de megsértődni a kérdéseken, meg kioktatni a kérdezőt, ez szerintem általában nem jó taktika. Itt ugye a konkrét esetben az volt, hogy a kolléga azt mondta, hogy ugye a korábbi meccseken úgy tűnt, vagy úgy láttuk, hogy egy stabil, meghatározó tagja lehet a keretnek, nem is a kezdőcsapatnak, hanem mondjuk a keretnek, de akár a kezdőnek is. És erre reagált úgy a kapitány, hogy rosszul láttátok. Tehát, hogy azért benne van, hogy azért mégiscsak ti újságírók vagytok, azért ti hülyék vagytok a focihoz. Ezzel nincsen baj. Amikor ugye Varga Barnabás sérült volt, emlékszünk erre, azt is itt kiveséztük, és akkor behívott 4 embert támadó posztra, és akkor írtunk egy cikket, hogy akkor ki lehet a kezdő, vagy mi lehet a felállás, vagy mi lehet a megoldás, a rendelkezésre álló, vagy a keretbe behívott 4 ember. Tehát nem 4 másikat írtunk, hanem hogy az a 4, aki benne van a keretbe, mi lehet az elképzelés. Óriási sértődés volt, hogy mi miért tippelgettünk, meg miért okoskodunk, miért a keret ismeretében, mi baj van ezzel. Ez senki, egy szó nem volt, hogy már pedig ez játszon, ennek kell játszani, ha nem ez játszik, akkor kapitány egy marha, senki nem írt ilyet, hanem egy lamentálás volt, egy ilyen esélylatogatás, hogy A, B, C és D, elképzelhető, hogy A kezdés B váltja, lehet, hogy B és C akár egymás mellett is, vagy egymás mögött, D is lehet egy opció, kb. Ilyen cikk volt. Hát egyszerűen én nem teljesen értem, nagyon szeretem Márkot, én nagyon szeretem Márkot, nagyon tisztelem, az eredményeit is, abszolút kiálltam mellette a csalódást keltő VB-sejtezők után, de azt kell mondanom, hogy ez a sokadik eset, ahol azt tapasztalom, hogy a kommunikáció az teljes mértékben nem működik, és félreérthető, és félremegy, és a konkrét eset, tehát mondjuk általánosítva, hát ezt mi nem dönthetjük el, hogy mi a szabály. Ő a főnök, ő dönti el, hogy szól-e annak, akit behív, és szól-e annak, akit nem hív be, akár akkor is, hogyha előtte 10 éven keresztül minden alkalommal behívta. Zárójelben az abban, hogy nagyon sok példát tudunk mondani. Most ugye azt mondta, hogy Szappanos Péternek lehetőséget akar adni, meg akarja köszönni. Oké, és mi volt, ha Szappanos még 5 évig csúcs teljesítmény nyújt, és Tóth Balázs megsérül szeptemberben? Akkor mi van? Akkor reaktiválni kell? Tehát nekem nagyon-nagyon az a gyanúm, attól félek, hogy oké, a kapitány itt gesztust akar gyakorolni, nem tiszteletre méltó, de hogy megbeszélte ezt a Szappanossal, vagy a Szappanos mondta, hogy én nem akarok többet jönni, és legyen ízé, meg a családom, meg ízé, és akkor jó, gyere, és akkor még védje egyet.
Hogy megbeszélte ezt Dibuzénessel?
Dibuzénessel nem is esett szó.
Egy
korábbi adásban utaltam erre, hogy én ezt meg akartam kérdezni, de ott ezen a sajtótájékoztatón nem volt lehetőség, mert már az előttem lévő kérdése a sajtófőnök úr azt mondta, hogy az utolsó kérdés, és ott már nagyon integettem, hogy így, hogy ez elhangzott, hogy Szappanos Pétertől el akar köszönni, és hogy meg akarja köszönni, hogy 3. számú kapusként mit tett a csapatért, hogy mi van Dibusszal. Nem tudjuk, hogy Dibusz most végleg lemondott, mert mondta, hogy Tóth Balázs az első számú kapus, és ez az ő döntése. És még azt is mondom, hogy egyet tudok érteni vele. De mi van, ha megsérül? Láttuk a VB-sejtezőn, Dibusz és Tóth Balázs volt együtt, de dönteni egyszer sem kellett közöttük a kapitány, mert az élet mindig megoldotta. Pontosan. De mi van akkor, hogyha mondjuk Tóth Balázsra történik valami? Most ott van a 2 fiatal, oké, ők jöjjenek, persze, azt támogatom, és ismerjék meg a válogatott légkörét, de mi van a oké, Nemzetek Ligája lemegy ősszel, mi van jövőre? Lehet, hogy mi van, hogyha egy év múlva Dibusz lesz a legjobb formában lévő kapus. És nem tudom, mondjuk nem kíván, de futballban vagyunk, Tóth Balázsra, és ne,
az
úgyis,
van,
történik
amit,
valami.
Az van, amit mondott, hogy akkor hívja a Dibuszt, ugye, mert utána, de az is egy utó magyarázás volt, emlékszel? Tehát ott is nem hangzott el ez a kérdésed, hozzáteszem, hogy egy sajtótájékoztató nálam olyan, hogy amikor ott történik valami, akkor arra is reagálni kell. Tehát nem
értem, ezt a kérdést a sajtótájékoztató
na de ezt mondom, tehát ott te mondasz valamit, és akkor te meg válaszolsz, nem? Tehát egy ilyen interakció szerűségnek képzelem el a 30 év újságírás után is, még mindig, pedig akkor lehet, hogy
én meg úgy, de én naiv vagyok, hogy amíg van kérdés.
Látom,
addig tartozhat,
hogy hát de... vagy akkor mondja azt, hogy gyerekek, 10 percig még itt bedumcsizunk, de aztán menni kell, meg kezdődik. Vagy valami, lehet valami, de akkor addig legyen már, lehessen már feltenni, és akkor még egy kicsit túlszaladni. De ez egyik, a másik meg az, hogy akkor behívja a dibusztó, oké, rendben van, de tényleg hogy lehet az, hogy akkor az dibusz meg eltűnik a valahonnan, és akkor utána megint utólag kellett ugye magyarázkodni kvázi, hogy akkor úgy gondoltam, meg természetesen, meg stb. Tehát ezek érdekes dolgok, de mondom,
én minden döntést elfogadok, de én is az a típus vagyok, és lehet, hogy, mert én nem vagyok profi futballista, hogy ez a döntés, ő a főnök, ővé a felelősség, senkinek semmi köze nincs hozzá. Én az a típus vagyok, aki, én azt gondolom, hogy a rossz hírt is kell közölni, nem tudhatod, hogy mikor lesz rá szükséged a jövőben.
De érted, csak annyi, hogy van egy jegyzet, ketten jelentkeznek rá, és akkor érted, akkor valami azt mondjuk, hogy ne a Somaire, és akkor ne a Somaire. De miért nem? Teljesen jogos, hogy felvetődik
benne. Én ezt mondjuk értem, az a olvasóknak is van érdeke.
Ezt akartam mondani, de nem ezt akartam egyébként mondani. Azt akartam mondani, hogy az a minimum, hogy beszélek veled, hogy te figyelj, Gabi, mit tudom én, 30 éve együtt szaunázott ezzel az emberrel, hagyj írja már ő, és akkor te meg érted. És akkor kész, és akkor te nem azt mondod, hogy na, elmennek most már súnyiba, tényleg a
túlságot. Csak azt akartam még mondani. Ezek érző emberek. Vigyázni kell velük. És főleg velük dolgozol, és mondom, még lehet, hogy szükséged lesz rá. És hogyha rákényszerülsz, hogy most behívd egy év múlva, lesz benne egy rossz érzés, amit szerintem simán el lehetett volna kerülni. Tehát én ezért gondolom a nyíltabb és őszintébb kommunikáció.
Visszatérve egyébként még egy gondolat erejéig, tehát ő fontos dolog, én ezt itt a kronológiában még egyszer mondom, ugye, de hát a srácok tudják, a Zsiga meg a Soma. Ugye 2024-ben kellett a Niki Cser, meg kellett egy olyan Pali. Én elfogadom egyébként, a Rossi nagyon jókat dönt. Ez egyébként a Niki Cser itt teli találat volt. De ezzel visszadobni egy sajtótájékoztatón az újságíróknak, hogy ti hittétek azt, hogy állatot
rosszul hittétek.
Ez szerencsétlen dolog.
Is figyelem ezt a dolgot. Nekem van egy ilyen alapmondatom, hogy az állat meg az ember világot azt különbözteti meg, hogy az emberek tudnak egymással kommunikálni. Na most én azt gondolom, hogy ha van egy magyar válogatott, akármilyen sportágban, nincs olyan széles bázis, aki mondjuk bekerülhet ebbe a válogatottba. Most van 50 játékos futballban, hogy velük nem kell tartani a
sajnos
kapcsolatot.
Sajnos nincs 50 a magyarban, de most nem akarok rossz indulattól lenni.
De nem kellene tartani a kapcsolatot, és ők beszélni vele, mert ha én azt akarom, hogy holnap nekem a tüzes karikán a Soma ugorjon át, akkor úgy tartom benne a tüzet, hogy igen, majd jön a lehetőséged.
Már egyre kisebb karikat te hozzáteszem, mert állandóan fut, meg sportol, meg mindent csinál, úgyhogy gyakorlatilag mindjárt egy gyűrűn át tudnád ugrani.
Én megmondom őszintén, azért Somának adok igazat. Elfben neked van igazad, de gyakorlatban most több játékost kell fölhívnom, akit nem hívtam meg, mint akit meghívtam, aki úgyis megtudja. Nem vagyok benne biztos, hogy szólni kell. Nem tudom, kinek a dolg. Jobb lenne
de
egyébként.
De a Dibusz Dénes például, hogy ne a Niki Csernél ragadjunk le. Szerinted fölhívta, hogy azt mondta, hogy most, amit elmondott a sajtó.
Az az ő dolga. A kérdés az, hogy szerintünk föl kell lehívni. Mi fölhívnánk-e? Vagy Szalai Attilát.
És fölhívnátok?
Én föl, hát persze.
Föl, hát mind a kettő több mint 50-szeres
Én amikor valami
vállalatot.
Bajom van, akkor felhívom a delikvenst, kérdezd meg őket. Ha valami bajom volt, mindig beszéltünk, nem így van? Hozzáteszem, hogy
hívtál.
Ők is...
Nem hiszen igaz, nem mikor, igaz. Nem baj, hogy lett volna.
De a baj, ezt értjétek úgy. Tehát, hogy bármi vitánk, vagy bármi kell, akkor, és megtiszteltek azzal, hogy bejöttek
volt,
az ajtól.
Volt, és
mondta, hogy férjét. És 3 perc múlva szépen kísértált, én meg nyugodtan ott ültem, maradtam a szobában. Vagy fordítva, felhívtuk egymást, vagy ezért, és tisztáztuk a félérteseket azon melegében.
Na de én abszolút ennek a híve vagyok. Rossz nyilatkozott, ugye most átküldte ezt a nyilatkozatot. Szerinted most beszéltek?
Nem, de szerintem most minden tisztázva van, mert most ha nyilván a Niki Cser is olvassa ezt az interneten, ugye, Portugáliába,
hogy az interneten üzengetünk.
Hát igen, nekem is.
Tudok én ennél rosszabbat most... is mondani egyébként, de ezt most félig meddig poénból mondtam.
Hozzáteszem, hogy a mai világban most ne haragudjatok. Hát lehet, hogy már telefon, már lehet, hogy már tudom én, a gyerekem, legalábbis a legkisebb, más se tudja, mi az, hogy telefon, és nem is használ a telefonálás, nem igaz? Minden másra használja, hiszen gyakorlatilag egy számotógép van a kezébe, amivel a bármit tud csinálni, bármilyen platformon. A telefonálásra a legkevésbé használja.
Ha én lennék, hogy Niki Cser azt mondanám, elolvasom, rendben van.
Nem, hozzáteszem, a Rossi az én korosztályom, tehát én csodálkoznék, hogyha ő is ugyanazt csinálná, hogy a a különböző
közösségézőken.
Az egy eszeveszett hülyeség, tehát az viszont...
Mazoista.
Hát, most gondolj bele, hogyha azon megsítődik, hogy papíron hozzáértő, és egyébként ott lévő szakújságírók kérdeznek egy egyébként teljesen normálisat, hogy a Nikicsek nem tudom, hogy ezen hogy lehet megsértődni, hozzáteszem, akkor az, aki név nélkül mindenféle eszeveszett hülyeségeket ír be, azt aztán tényleg miért kell elolvasni? Hát úgyis ideges lesz már attól is, amikor face-to-face, mert ugye face-to-face beszélgetünk, ott megint egy egészen más dolog van. Amikor valaki x száz vagy akárhány kilométerről név nélkül, tényleg akkor minden hülyeséget beírnak, pontosan tudjuk. De amikor face-to-face kérdez tőled egy ember valamit, akkor te face-to-face belenézve a szemébe válaszolsz. Ennél szebb, jobb, nem tudok elképzelni.
Én erre mondtam, ez egy sajtótájékoztató. Itt szerintem te kérdezhetsz hülyeséget. És az összes 160 játékosra rákérdezhetünk volna, hogy miért nem kerette.
Oké, persze.
Mindegyiket megindokolhatja.
Jó, de erre megmondhatja, hogy ő meg dönthet hülyeséget, és akkor
dönthet, már... Dönthet, és ezzel nincsen baj.
De én meg azt mondom, hogy én nem örülök, amikor egy kollega hülyes, tehát értem én, amit mondasz, értem én, hogy az elvi lehetőség megvan rá, de én mondjuk szégyellem magam, tudod, ezt szokták mondani, hogy a szekunder szégyenézet, amikor nem te kérdezel valami elszeveszett hülyeséget, hanem a kollégát. Ennek én nagyon nem örülök. Na, de ilyen is sok van. De ez a kérdés, mert akkor legyen egy konkrét. Ez a kérdés, ami lett volna a Dibusz, de nem lett, meg a Nikicser, ami lett is, egyik se hülyeség. Mind a kettő teljesen adekvát, korrekt, egyáltalán rossz indulatú, hanem a adott helyzetre reagáló, és ez a dolga az újságírónak, egy normális újságírónak, aki egy picit is gondolkodik, és ezt az általam korábban említett interakciót a sajtótájékoztatón fenn akarja tartani, ez egy teljesen korrekt kérdés, mind a kettő.
Meg nem rossz indulatú. Nincs benne semmi rossz indulat. Hát, tehát, hogy senki nem akarja a kapitányt bántani, mindenki elismeri
ez rossz indulatú.
És hány vereség után hallgattunk, hogy ő azt olvasta, és akkor átadja, ha valaki jobban csinál, és én még mindig ott ültem, hogy de én soha sehol ilyet nem olvastam. Én nem olvastam, hogy igazán kritizálták volna, ha csak nem a kommentelők, de azt meg szerintem az itt nem szabad figyelembe venni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen eset van, és nagyon sok tapasztalatom is van. Most nyilván nem a múltkori sportkört, ugye ott valamelyik internetes oldalon kitették ezt a sajtótájékoztatót, hogy egy ember volt, aki értelmes kérdéseket tett föl, persze a Kornél erre azonnal lecsapott, hogy ott engem megneveztek, de hát mondtam, hogy most azért, mert édesanyám posztolt egyet, azt neki se kell komolyan vennie. Nyilván az embernek jól esik a dicséret, de még az is volt, hogy a magyar labdarúgásban, ezt akkor most már hadd meséljem el, nincs jelentősége. Lékenz kapitány, aki ugye a legnagyobb melléfogás volt, és izé. És ez egyik, hát nem sok meccse volt, az egyik meccse berakta Szabó Jánost a szünetbe, a 47. percben csinált egy 11-est. És akkor sajtótájékoztatón kérdeztem, hogy ugye akkor ezt az ötvédős rendszer még viszonylag új volt, és hogy a Paks meg abszolút négyvédőben játszik, hogy lehet, hogy ez a már védelmi rendszerek közötti különbség okozhat, hogy a János még nem tudta az első percig, hogy pontosan hogy kell helyezkedni, és hogy rosszul helyezkedett, és végül 11-est csinált.
Bocsánat, másodperc. Csak akarom mondani, nem tudom, mit fog válaszolni a Lékenz, de ez a kérdés, ez egy normális, adekvát szakma, jellemű, korrekt kérdés.
Valami kérdés, normális választ adott rá. És akkor utána már elmentem gyorsan leadni ugye az edző nyilatkozatot, és vége volt a sajtótájékoztatónak, és akkor a kapitány és csapata már jöttek ki a sajtószobából, és akkor nem találkoztunk soha, vagy nem volt kapcsolatunk. Odalépett hozzám, és azt mondta, very good question. Nem az kell, hogy az újságírónak a kedvébe járjál. De tehetsz egy gesztust, hogy odafigyelt, meghallgattam, értékelem, tényleg az nem hülyeség, jogos volt a felvetés, de azt is lehet mondani, hogy figyelj, szerintem rosszul láttad, vagy izé. Attól még szerintem soha nem szabad ott megsértődni, soha nem, nincs szükség arra, hogy ki legyünk oktatva. Volt ezen a sajtótájékoztatón, hogy ezeket az új játékosokat azért hívta meg, hogy megnézze őket. Hát ott én is hülyén éreztem magam a kollega helyében, mint Zsiga, meg gondolj rossz.
De még ez a jobbik eset, mert azért voltunk olyan sajtótájékoztatókon meccs után, hogy elmondta az értékelést a vezetőedző. Van kérdés? Csend ment el. Tehát még mindig jobb, ha kérdeznek, de azért nálunk is volt ilyen eset, ha emlékeztek rá, hogy Pintér Attila, éppen Erdei Márk kollégánk föltett egy kérdést, és mondta, hogy ezt az előbb mondtam el, ha figyelt volna, akkor hallotta volna. De hát ő ugye úgy akarta, hogy a rádió számára hallható legyen, hogy nyilatkozik erre a kérdésre. Tehát azért vannak sajnos. Nem egyedi eset.
Jó, de ezt még feltétlenül nem kell Pintérnek tudnia, hogy azért kérdezik meg újra tőle, mert a rádió. Ja, hogy oda ment hozzá a mikrofon, hát akkor mondjuk az ugye, arra viszont rájöttek
akkor
volna.
Akkor idején úgy voltak a sajtótájékoztatók, hogy 88. percben kellett e-mailbe elküldeni. És akkor ott az egyik csapat kapott 3 gólt, és ott 2 védő hiányzott aznap, és akkor írtam, hogy hát ilyen kicsit alkalmi volt a védelem, hogy ez szerepet játszhatott-e. És elkezdődött a sajtótájékoztató, ahol nem lehettünk jelen, csak felolvasták a kérdéseinket, és akkor hát értékelje a mérkőzést. Hát alkalmi volt a védelem, hiányzott ez és ez, lyukas volt a védelem. Oké, akkor nézzük a kérdéseket. Somogyi Zsolt, az alkalmi védelem ez problémás lehetett? Hát most mondtam el, mondta az edző. Hát ez a Somogyi. Én magam ültem a sajta, hogy kösz, sajta
főnök. De már megtudtuk, hogy a Lékenz miatt rúgták ki végül.
Nem miattam, csak az, hogy
nem az igazi szakember volt.
Őnek ő izébe volt jó, a kommunikációban volt jó,
és a szakmában meg nem.
A szakmában meg kevés.
De nem az, mert Rossz is éreztette, hogy tudja, hogy szeretem a futballt, meg hogyha ha kritikus vagyok, úgy érzi, abból is érzi, hogy én szeretem a futballt, meg tisztelem őt, és elismerem a munkát, és úgy kérdezek, akár kellemetlen is. Hát az egy más kérdés, hogy
nem a fordítása, mint kiderült, nem a fordítása volt a baj, az nyilvánvaló.
Uraim, nem akarom senkibe belefolytani a szót, innen folytatjuk hamarosan, de előtte jönnek a friss hírek.
Ez a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
A Magyar Mennyegző film stábját látjuk vendégül, kiderül, hogy a táncosok vagy a színészek ismerik jobban kis hazánkat.
A végére megtanultam azt a szólót, ami nem kerül bele a filmbe.
A dalok alatt úgy érzitek, hogy kikiválkozik egy-két lépést itt a poron.
Két lábon állva táncoltatta a patást, ami szintén kimaradt a filmből, mint egy napjelenet.
Úgy táncolt, mint én.
Magyarország szeretlek. Pünkösd vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Nyáriasra fordul az idő. Jó napot kívánok! Mónus Dóra vagyok.
Sporthírek.
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, a hétvégén Monakóban. A honvéd 26 éves klasszisa pillangó és gyors úszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Közel a megegyezés Szabó István és a Csíkszereda között. A Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub 3 idény után távozó szakvezetőjét, Íj és Róbertet válthatja. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra. Várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan Szabót a román élvonalban újoncként a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát, a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje, a Lilafehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben ezüstérmes kecskeméti keretnek is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg-Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A Freiburg még sohasem jutott döntőbe, egyik európai kupasorozatban sem. Ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná a német együttes. Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Erős Európához, erős közép-európai régióra van szükség, ezt a miniszterelnök hangsúlyozta, miután lengyel kollégájával, Donald Tuskkal tárgyalt Varsóban. Magyar Péter úgy fogalmazott, ahhoz, hogy Európa visszanyerje a régi erejét, versenyképes, önmagára büszke, egymással együttműködő államokból álló közép-európai régióra van szükség. Magyar Péter budapesti látogatásra hívta június végére a lengyel miniszterelnököt. Lépéseket követel Szlovákiával szemben az Európai Parlament az uniós értékek és költségvetés védelme érdekében. Az EP képviselők szerint aggasztó a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása az országban. Szabad az út az Ukrajnának szánt új uniós hitelprogram előtt, miután az Európai Bizottság aláírta az erről szóló egyetértési megállapodást. A támogatás első 3,2 milliárd eurós részletét várhatóan 2026 második negyedévében folyósíthatják, ha Ukrajna teljesíti a vállalt feltételeket. A megállapodás a többi között korrupció ellenes intézkedéseket, gazdasági reformokat és az államháztartás megerősítését írja elő Kijev számára. Kijevnek csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország kártérítést fizet az ukrajnai károkért. Az ukrán mezőgazdasági termékek Magyarországra hozatalának tiltását várja a kormánytól a Mi Hazánk. Dózs Dávid, a párt alelnöke szerint megszűnt az a veszélyhelyzeti rendelet, amely korábban nem engedélyezte az ukrán agrártermékek importját. A politikus úgy fogalmazott, az ukrán termékekre nem vonatkoznak szigorú uniós előírások, míg a magyar gazdák áruira igen. A Mi Hazánk szerint az olcsó ukrán gabona és a nemzetközi túlkínálat jelentősen rontja a magyar termelők piaci helyzetét. Május végén újraindul a vasúti közlekedés Ajka és Veszprém között. Először a tehervonatok indulnak meg, majd 30-ától óránként közlekednek a személyvonatok is, tájékoztatott a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy a problémák a 2024-es tavaszi esőzések után jelentkeztek, és hiába ígérte az akkori szakminiszter fél éves határidőt a felújításra, egy évig nem történt semmi.
Közlekedés.
Baleset történt a 3-as főúton Budapest felé a Magyaródi elágazásnál, Gödöllő és Kerepes között. A 25-ös kilométernél csak egy sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
Időjárás.
Országszerte süt a nap. Legfeljebb kevés fátyol és gomoly felhő lehet az égen. Egy-egy zápor zivatar ma a nyugati határnál, holnap a középső területeken alakulhat ki. Ma általában 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka 5-15, holnap délután 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
16 óra 38 perc van, ez itt a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Balogh Balázs, vendégeink Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt és Turi Gábor. Ugye eléggé leragadtunk az első témánknál, de maradunk a labdarúgásnál, hiszen tegnap este a Magyar Labdarúgó Szövetség rangadó díjátadóján az NB1 2025-26-os idényének legjobbjait részesítették elismerésben. A díjazottak listája, hogy röviden, az NB1 legjobb játékosa Vitális Milán, legjobb edző Borbé Balázs, felfedezett Szűcs Tamás, az idény legszebb gólja Galambos János Paks, az idény gólkirály, ugye kettős gólkirály van, Aljosa Matkó és Lukács Dániel. Mit szóltok ehhez a névsorhoz?
Hát Aljosa Matkót és Lukács Dánielt ugye nem választották, tehát az, ezzel egyet értek. Mondhatom, mert hogyha utána számolunk, akkor valószínűleg ők rúgták a legtöbb gólt.
Eszembe jutott egy sztori, Kipirk József mesélte, hogy 17 góllal Détári Lajossal lettek párhuzamosan gólkirályok, és annak idején egy Kispolszkit ajánlottak föl annak, aki megnyeri a gólkirályi címet, és mondta, hogy hát a Döme elment, gyorsan átvette nekem, meg azóta se adták ide, mondta ezt pár éve. Tehát nem kapta meg azt. Most ilyen Kispolszki nincs.
Nagyon cseles, nincs Kispolszki, úgyhogy szerencsére nem vesznek össze rajta. A többiről röviden, nehéz lenne nem a, bár előfordult, hogy nem a bajnokcsapatnak lett az edzője a legjobb edző, de most azt hiszem, hogy ez a bravúros győri bajnoki cím és a Fradi hetes sorozatának a megszakítása, ez azt hiszem egyértelmű. Vitális Milán szerintem szintén nehezen vitatható. Viszont itt eljutottunk, ha ki tudom mondani, a legszebb gólig, ami viszont már olyan, mint egy festmény, vagy egy szobor, vagy egy más képzőművészeti alkotás, egy zene, kinek mi a kedvence. Nyilván vannak, mint a Puskás díjnál, ugye a FIFA-nál is szép gól volt. Ugye ez volt a fiatal játékosnak, paksi játékosnak, Galambosnak az első NB1-es gólja, egy olózós mozdulat. Ilyet más is véghez vitt már itt a mostani bajnokságban is. Kovács Rétinek lehet, hogy már kicsúszott az a 32 méteres a szenzációs gólja, ugye Nyíregyháza játékos az Ebedli dinasztiának a tagja, az szerintem szebb volt. De mondom, ez egy mint egy filmkritikus mondom ezt, hogy egy kicsit talán, mintha nekem az jobban tetszett volna, a többivel nekem olyan borzalmas nagy vitám nincs.
Megvédem a Rosszit most indirekt módon, mert a Vitál is, és a Szűcs Tamás is benne van a válogatott keretben, mind a ketten megérdemlik. Most
Szűcs Tamást nem említettem, igen, fiatal tehetség.
Egyébként azt kell mondjam, hogy régen volt egyszerre szón van itt most a hangszín, két összetett középpályásról van szó, tehát most nagyon lehetős, a szó régi értelmében tudnak is futballozni, és megvannak áldva azzal a tulajdonsággal, nem adottsággal, mert ez szerintem már úgy épült be tulajdonságba, tehát edzésmunka, edzésmorál, tehát a modern futballnak, tehát a jó erőnlét. A Vitalist egyébként azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy lehetőség előtt áll. Tehát én kimondottan tehetségesnek tartom. És egy ilyen típusú ember nagyon el kell a válogatottba. Legyen a Rosszinak probléma, hogy mikor hívja be a Nikicsert, mikor a Vitalist. Itt a nagyobb baj, ez szerintem a Győrnek, hogy onnan most biztos, hogy kiszemeltek egy-két játékost, ugye a Tóth Rajmund is ott van a kiszemeltek között. Itt most nincs a névsorban, csak azért mondom, mert ugye Borbély személyében az évedzője is győri. Ugye most lehetne poénkodni, gonoszkodni, hogy ugye a Fradiba volt edző a Borbély úr, és onnan eljött. Jó, nyilván...
Utánpótlásban, tehát persze, azért persze, nem az első csapat.
Jó, világos, persze, hogy mondjam, tehát a karrierjében nagyobb lépcsőfokra vágyott, és azért nyilván elment.
De ennyi, még a Fradi edzője.
Mit? Igen, mivel álltak, jóba is van a Hajnal Tamással, egyébként úgy tudom. De most nem akarom itt kavarni a dolgot, tehát ragadjunk le ennél. Tehát én megérdemeltnek tartom a névsort, a játékvezetőhöz nem szólok hozzá, mert...
Jaj, tényleg, Rossz Márton. Igen.
Soma itt még nem mondtad,
nem mondtad, de tudjuk, látod, hogy tudjuk.
És a felpeledi MTK.
MTK. Mondjuk azt gondolom, hogy számolják szintén a piros
nyilván.
Sárga lapokat, úgyhogy szerintem azzal sem vitatkozok. Rossz Márton, nyilván... annyira én nem értek hozzá, láttam egy-két meccsét, fiatal, jó kiállású bíró, ez nem rosszabb, mint a többi. Lehet, kupa, hogy egy kicsit jobb is.
Ő vezette,
nem, egyébként bizonyára, hogy mondjam, tehát nem emlékszem, mert eszeveszett nagy hibájára, de lehet, hogy rosszul emlékszem.
Én is úgy gondolom, hogy Vitális Milánnak a egész éves teljesítménye meghatározó volt abban, hogy az Eto'o így szerepelt. Ugye az utolsó mérkőzés utáni Kisvárdai nyilatkozatában egy fél mondattal utalt rá, hogy valahogy úgy fogalmazott, hogy bízik abban, hogy tudott olyan teljesítmény nyújtani folyamatosan, hogy tovább tud lépni.
Úgy tűnt, hogy nem marad.
Ebből én is ezt hallottam.
Igen, de aztán de azóta egyébként nyilatkozott, hogy is még sok minden szépet akar Eto'o mezbe csinálni, hát hogyha...
Ilyenkor nyugodtan szerintem, hogyha kap egy jó ajánlatot külföldről, és ott tovább tud fejlődni, az a magyar labdarúgásnak is csak jót tesz, úgyhogy nagy meglepetés szerintem nem volt itt. Nyilván voltak azért jó egyéni teljesítmények, nagyjából ez összhangban van a nemzeti sportos osztályzatokkal is, úgyhogy ha jól tudom, akkor mezőnyjátékosoknál nálunk is Vitális Milán.
Még ezt nem hoztuk nyilvánosságra, de elképzelhető.
Nem kizárt.
Nem kizárt, igen, az egy jó.
Egyébként ez a 17-17...
Sem cáfolni nem szeret.
Ez a 17-17 gólhoz mit szóltok? Ez nem kevés egy picit így a góllövő lista élére kerülni ennyivel?
33 forduló, ez akkor azt jelenti, hogy ugye meg kétszer 17 az lenne 34, hogy hát minden második.
Gyakorlatilag meccsen. Egy picit sűrű, mint minden
Ádám
második meccsen.
Ádám Martin volt 30 igen. fölött, ugye?
Igen, volt 30 igen. fölött, Ádám Martin 31 volt talán.
És Varga Barnabás ugye távozott a...
Hát ő tízzel maradt, ugye, tehát hogyha mondjuk ugyanebben, akkor mondjuk 20-at lő, mondjuk azt mondom, hogy...
De volt 13-mal, vagy mennyivel volt Radó Andris?
És egyik játékos sem élcsapatban játszott.
Hát, de ez magyaráz...
A Győr?
Nem, hanem Matko sem, meg Lukács sem.
Ja, hogy úgy, a gólkirályok. Tehát de ez meg azt magyarázza, hogy inkább rájuk volt ki, ahogy szokták mondani, rájuk jött ki a figura. Tehát vélhetőleg abba a csapatba, ebbe az idényben kicsit gyengébben szereplő csapatba ő volt a gólzsák, hogy így mondjam, a maga módján. De ne vegyük el tőlük, tehát a gólkirály, aki abban az idényben a legtöbb gólt rúgja, hogyha igen. Kettőt rúg, és mindenki más csak egyet, akkor ő a gólkirály.
Böde 15 volt tavaly.
Azért mondom.
Varga előtte 20, Varga előtte még a Paksban 26, és így előtte volt Ádám Martin 31, és Hány János 22, Zsadó András 13. Igen, előtte Lanzafame Hollander 16-16.
Az is 16-16.
Előtte Lanzafame 18.
Lehetne több, szerintem egyébként a 31 a kiemagasló, amit Ádám Martin tett.
Az majdnem meccs per gól.
Így van, tehát az a nagy.
Mert jövőre majd a Szeged.
Gyökeres ugye,
nem biztos, hogy minden meccsen játszik.
Gyökeres azt hiszem 14-nél tart Arzenál, most lett Premier League bajnok, és akkor mondjuk azt, hogy akkor gyengék. De jó, de ő is komolyabb játékos, tehát akkor...
Sok a témánk, úgyhogy menjünk tovább. Hajra. Mégpedig azzal kapcsolatban, hogy a Manchester City miután nem tudott győzni a hétvégén, így már eldőlt, hogy az Arzenál bajnok. Ugye az
Hétközben,
bocsánat. És az Arzenál ugye Budapesten BL döntőt játszik. Itt szóltok, sokat kritizáltuk itt a Nemzeti Sportkörben néhány kolléga az Arzenál játékát, hogy nem olyan jó szögletek, szabadrugások határozzák meg a játékot, de hát azért ezzel lehet Premier League-et nyerni, meg lehet esetlegesen BL döntőt.
BL döntőbe jutni.
Jutni, már az biztos.
Én nem tudom, kik voltak ezek a kollégák, nagyon szívesen.
Egy vitaműsorban vitázom velük. Nekem nagyon tetszik az Arzenál évek óta, amióta Arteta átvette, és úgy indultak, hogy rögtön az első mérkőzések után a 20. helyen álltak, teljesen utolsók voltak a Premier League-ben, és akkor eljutottak oda, hogy egy győzelem, vagy egy pont, már nem emlékszem, választott el őket a BL indulástól, akkor az még nem volt meg, és utána pedig kétszer-háromszor, nem is tudom pontosan hányszor, hogy a második helyen voltak, és mindig egy valaki megelőzte őket, vagy a City, vagy tavaly a Liverpool.
22 év után nyertek bajnoki címet.
22
most.
Éve nem nyertek bajnoki címet, megnéztem, hogy azóta City nyert 8-at, United is nyert, hogy nem tudom, 5-öt, Chelsea is 5-öt, úgyhogy még a Leicester is egyet.
Liverpool.
Úgyhogy a Liverpool is nyert 2-t, úgyhogy hosszú időszak volt ez, meg az egy nagyon nagy Arzenál volt, de ahogy ezt a csapatot átalakította, én azt gondolom, hogy Ødegaard, Saka, Martinelliék, nekem az egy Declan Rice, én nagyon is élvezetes focinak.
Rice szenzációs.
Én nagyon élvezetes focinak látom, és az pedig, hogy a szögleteket így használják, meg az oldalszabadrugásokat így használják, nyilván az már a szabályosság határát súrolja, hogy betömörülnek 19-en a gólvonalra, hogy a kapusnak semmilyen mozgástere ne legyen, és akkor valahogy lepattan a labda, de hát nagyon-nagyon jól csinálták, nagyon hatékonyan csinálták, úgyhogy ez az idény is, de az elmúlt, azt mondom, hogy 5 évben, amit az Arzenál bemutatott, szerintem le a kalappal, és a világ egyik legerősebb bajnokságát megnyerték, úgyhogy én azt gondolom, hogy hát akkor mit mondunk a többire, hogyha ezt a focit kritizáljuk.
Nem is az, hát amit mond, ugye, hogy...
Hatékony is volt.
Tehát itt a sport, tehát mindig mondom, nézzetek a táblára, ott az eredmény. Tehát persze mondhatjuk azt, hogy mennyivel jobban tetszik, hogyha mint annak idején a Puskásség rúgjunk több gólt, mint amennyit kapunk, és akkor az milyen jó, de az 1-0 is több gól, mint a 0, és ugye most is az utóbbi 4 fordulóból azt hiszem 3-szor 1-0-ra nyertek, és szerintem itt nem is az, hogy az Arzenát kritizáltuk akár, vagy bárki más is itt a sportkörben, hanem arról beszéltünk, hogy elindultak lefelé, emlékeztek, elindultak lefelé,
több,
és onnan, ezt akarom csak mondani, hogy onnan visszamásztak. Tehát voltak sérültjék, de volt, aki meggyógyult, volt, aki nem gyógyult meg, de mégis, aki helyettesítette, összeszedte magát, és amikor elindultak, és akkor mondtuk, hogy na hát most már biztos, hogy mint eddig a City szépen akkor lehajrázza őket, sőt, akkor ugye magán a rangadón is ugye kikaptak, és akkor mindenki, igazából ezt mondtuk, amit a tényleg, de ők szenzációs lelki, és nyilván fizikai, mert ez nem elég az, hogy fejbe erősek vagyunk, hanem ugye most az idény végéről beszélgetünk, visszakapaszkodtak, és megnyerték a Premier League-et. Soma azt mondta, hogy az egyik legerősebb bajnokság, én azt mondom, hogy a legerősebb, és ezt meg tudták nyerni, és egyébként csak úgy mellesleg meg ott vannak a BL döntőben. Tehát ezt azért ilyen véletlen nincs. Tehát én azt mondom, hogy le a kalappal.
Tudnak duplázni?
Hát szerintem van esélyük rá. Én a PSG-t esélyesen tartom, ezt vállalom, mert annyira erős, jó, papíron erősebb ellenfeleket vert meg, erősebbnek tartom, de hát tehát miért ne? Tehát ez semmi gond nincs. Hozzáteszem, hogy ugye most milyen meccsen múlott, ugye a Bournemouth meg a City-nek a meccsén, egy-egy lett, utolsó pillanatban, utolsó utáni pillanatban egyenlített ugye a Holland révén a City, és jobb volt az ellenfél. Tehát egyszerűen ők, tehát azon a meccs, ez, most a tegnapi meccsről, bocsánat, tehát a KED esti meccsről beszélek, ott jobb volt. És azt mondom, hogy hozzáteszem, hogy egyébként azért is megverték, az Arzenát is megverték, ugye? Most
jó, fantasztikus idény produkálnak, az is megérne egy
csak műsort. Csak zárójel bezárva, de mindegy, a lényeg az az, hogy ez nem megérdemelten megnyerni a Premier League-et és a BL döntőbe bejutni, ilyet még nem találtak fel a sporttörténetben.
De ez egy jogos kritika, ezt nagyon sokan megfogalmazták, hogy unalmasan, meg nem szórakoztató a játékuk, de az biztosan nagyon jellemző, a legtöbb meccset láttam, hogy 11 ember felsorakozik a kaputól 30 méterre, és akkor azt mennyi át rajtuk? Hát azért az senkinek nem megy olyan könnyen. Úgyhogy hát azért a spanyol bajnokság hát nehéz ezt eldönteni. Nehéz ezt eldönteni, hogy melyik a legerősebb bajnokság. Biztos, hogy az egyik legerősebb. Lehet, hogy az biztosan a leggazdagabb. Úgyhogy én azt mondom, hogy amikor a 20. helyen voltak, és edzőváltás, hogy ez egy tévedés volt Arteta, akkor is a Arzenál azt mondta, hogy bízunk a folyamatban. És ez a folyamat az, ami évek óta tart, szerintem az abszolút megérdemli a dicséretet, és mondom, ha ez egy vita, hogy nem szórakoztató a játékuk, én nagyon szívesen nézem, mert nekem ez egy nagyon technikás, és nagyon labdabiztos, és nagyon domináns futball, amelyben a szögleteket, szabadrugásokat iszonyú jól használják.
Gobikám, mi a helyzet?
Én azon gondolkodtam, hogy a Nemzeti Sportból olvastam, hogy egy híresség azt mondta, hogy könnyebben nyer az Arzenál Premier Liget, mint bajnokok ligáját, és akkor azt gondoltam magamba, hogy hát ezt mondta volna szeptemberben, az lenne az igazi. Most ezt tényleg poénból mondtam, de én is így gondolom, mert az, hogy egy-két meccs van hátra az angol bajnokságból, és ezt mondja, és a másikra vonatkoztatva úgy, a bajnokok ligájában tényleg azt hiszem, mi mindannyian a PSG-t tartjuk esélyesebbnek, hát ez nem kell olyan nagy kunszt, hogy őszinték legyünk. Hát Arzenál, én nem nézek annyi angol meccset. Én a Liverpool meccseit szoktam megnézni a Szoboszlai és a Kerkez miatt. Várom a Pécsi Ármint, zárójelbe hozzáteszem.
A Liverpool hogy játszott, hogyha az Arzenál nem focizik jó?
Jó, az egy más kérdés. Ennyi. Tehát én így foglalok állást. Tehát, tudtam aludni, hogy tovább az Arzenál lesz az
angol vonalon. Kizárták a Southampton képkendésért, mert így nem juthatnak fel a Premier League-be. Ugyanis az egyik gyakornok feltűnt a Middlesbrough edzésén egy fa mögött, és onnan videózta az ellenfelet, így az elődöntőben más szereposztás lesz, tehát ez valami elképesztő hír, legalábbis nekem. Nem tudom, hogy mit szóltak.
Én azt mondom, hogy 2026-ban ezt olvasni, ez valami csoda. Tehát nem is értem, hogy miért van szükség arra, hogy egy ember a fa mögül bohockodjon. Tehát egy műholdról lehetne követni az edzést, ha nagyon akarnál.
Másrészt megnézed négy meccsüket, és az összes játékost ismered, az összes taktikáját ismered.
Az utolsó kockáig ki tudod elemezni, minden. Nem értem, hogy miért kell.
Nem egy
és a szabályt, ráadásul a szabályt meg pontosan ismerik ők is, hogy mit szabad és mit nem.
Nem ismerik a gyakornokot. Vagy a gyakornokok gyakornokát, ahogy az egyszerűen nemzeti
sport. Mondok azért egy hasonlóra példát. Majd a sporttörténelemben azt hiszem júni 2-a hétfőre esik valahogy így, tehát sajnos a 40 évvel ezelőtt.
Kedden
lesz 40 év, hogy kikaptunk Irapuátában 6-0 a szövetektől, mindezt csak azért mondom, hogy most belemélyedtem a dolgokba, és utána néztem, hogy
volt a kedvem. Az hétfő volt.
A dátum az 2-a volt, de értem, az igen, most kedre. Jó, a lényeg az, hogy játszottunk nagyon sok meccset, egy olyan 4-5 fönn már magaslaton edzőmeccset, tehát León, Város ellen, vegyes csapat, minden, most nem részletezem, és akarták látni a külföldi újságírók, mexikóiak, és a meccset, és szegény mezőgyőr mondta, hogy senkinek meg ne engedjék, hogy megnézze a magyar válogatottat, és titkolóztunk.
Jó, de nem volt videó, nem volt internet, nem volt több játékos profilozás.
Akkor lehet, hogy magyarázatot kapnánk arra, hogy miért kaptunk ki 6-0, hogyha valaki meglesne volna.
Jó világos.
Ma ez mérkőzés, hogy 10 000 oldal adatod van, hogy ki mennyit futott, milyen sebességgel, meg milyen irányba.
Na, de ki küldesz egy gyakornokot?
De nincs, ez teljes nonsens. Ez
minden szempontból. Ha azt mindig büszkén mondják az angolok, hogy ugye ezen a mérkőzésen ugye a rájátszás végén a Wembley stadionban egy meccs, igen, és azon dől el, hogy melyik csapat jut fel még a Premier League-be, a első két helyezetten kívül, ugye a harmadik helyezett jogán, ugye a harmadik
a 4., 5. és 6. játssza ezt a kis tornát. És az utolsó mérkőzés az az, hogy nincs a világon olyan labdarúgó mérkőzés, egy darab mérkőzés, amelyen annyi pénz múlna, mint ezen a meccsen. Hogy, mert akkor a különbség van, hogy Premier League-be feljutsz, vagy maradsz a másodosztályba, hogy a világbajnoki döntőnek, meg az EB döntőnek erkölcsi értéke magasabb, de a pénzben kifejezhető formája, ez a legnagyobb tétmérkőzés, úgyhogy lehet, hogy ezért próbáltak
igen,
meg mindent.
De ettől még ennek szakmai szerintem
nincs magyarázata.
Videó elemző szakmai relevancia nincs annak, hogy egy ember a fa mögül viszont sikerül viszont kipöckölni a saját csapatán.
És ez sokba kerül.
Ez nagyon sokba kerül, ezt akartam, és ki tudja, hogy hány évig nem sikerül.
Hát azt előre nem tudjuk. Lehet, hogy sikerül, nem erről. Hozzáteszem, hogy mínusz 4 ponton indulnak.
Mert hát még most egy évig nem keresheted meg ezt a pénzt, amit most.
Hát az majd a másik így van, tehát azt mondjuk.
Hát kíváncsi vagyok, hogy a Borói éle ezzel az esélye.
Igen, mert papíron ugye azt nem tettük hozzá, hogy a Boró volt, akit ebbe a kvázi elődöntőbe veszített, és akkor ők játsszák ezt a bizonyos somáltal említett Wembley-beli nagy tétér.
Hát majd megkérdezzük erről azért még Gyenge Balást is, hogy ott milyen visszhangja van ennek a dolognak.
Hallgass.
De azért minket az is érdekel, hogy ugye a jégkorong válogatottunk egy remek teljesítménnyel, tegnap este 5-0-ra győzött, és ezzel nagy lépést tett afelé, hogy megint ott legyünk az elitmezőnyben a következő világbajnokságon is. Hogy láttátok a meccset? Én nekem olyan jó sikerült, hogy elindultam Kecskemétről Budapest irányába, de annyira néztem a telefonomon, azt nehogy hallja valami rendőr a meccset, hogy véletlen városföldre jutott eszembe, hogy hoppá, most Szegedre megyek, úgyhogy vissza kellett fordulnom.
Az se rossz. Én iszonyatosan izgultam, bár nem kellett így utólag, és kapcsolgattam pont a City meccs és a válogatott jégkorong meccs között, és aztán már a himnuszt azt kvázi együtt hallgattam. Nem csak, hát nyilván néztem, tudom én az utolsó harmadot végignéztem. Nagyon tetszett. Annyira összeszedett volt a csapat, gyönyörű gólokat.
Tehát
tényleg olyan, mindegyik gól gyakorlatilag remekbe szabott volt. A fiatal Szongot, ahogy azzal a testcsellel szegény kapus kicsúszott majdnem a palánkig, és akkor csak egy fonákkal beemelt a pipába, de hatalmas.
Mi emlékszünk a játékvezetőre, akit így hívtak? Gondolom, hogy van valami ilyen kapcsolat.
Unoka talán.
Ugye Terbocs, mekkora gólokat lett.
Nagyon egyébként.
Azt mondjam, de Terbocs, bocsánat, tehát amikor provokálták, amikor, és elfordult, és nem volt hajlom belemenni olyan dologba, ami esetleg a válogatott.
Pontosan elképesztő. Így van, nagyon. Aki meg nem fordult el a Sofron, az meg viszont összecsomagolta a cimbéket, akik ott próbálkoztak vele. Tehát ebbe is. Tehát, de úgy, hogy nem állították ki. Tehát azért
ez, bocsánat, sporttörténelmi lenne, nem? Ugye 2 évvel jutottunk fel,
volt
tavaly maradtunk, és címvédés, akkor most...
Tehát először maradtunk benne, és most másodszor maradnánk benne.
Ez bravúr
és
lenne.
És 30-es évek óta nem volt olyan, hogy a legmagasabb szinten nullára, tehát hogy nem kap gólt a válogatott.
De Edvi László itt azért kielemezte, hogy tulajdonképpen a briteknek kellene nyerni egy meccset, és egy másikat legalább hosszabbításra menteni, ami azt
ez
mondta,
világos, ez
szinte
világos.
Lehetetlen németek lettek.
Nem, matematikailag ez még nem, ez teljesen igazán a Lacinak, tehát ez matematika nem, de ugye az erőviszonyokat figyelve ez majdnem, hogy lehetetlen, és ugye még nem mindegy, tehát csak ekkor, amit te most mondasz, és ugye, hogyha van mondjuk egy 3-as körbeverés, akkor meg az 5-0.
Nem lesz vagyunk. Szerintem 3-as körbeverés, az lenne jó, hogyha a tavalyiról és idénről, tehát én már nagyra vágyó vagyok, tehát nem csak egy ellenfelet tudnánk megverni, hanem most például az egész, tehát megszorítottuk az osztrákokat, akik szenzációsan játszanak ezen
pedig
a
azt hiszem nem is
vesztettek
pontot, talán mindenkit össze.
Igen, de nem, tehát akkor lennénk mi jók, hogyha lenne 2-3 ilyen csapat, akit le tudunk győzni, amelyeket le tudunk győzni, de hozzáteszem, szóval ami tegnap működött, tehát ez a támadó harmadba letámadás, ez a forcsa inget nagyon jól ment, tehát nagyon jól kezeltük. Tehát azt szokták mondani, hogy domináltuk a mérkőzést, bár rühelem ezt a kifejezést, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez így volt. És nagyon jónak tartom azt, hogy a Majoros, meg akik a stábban dolgoznak.
Nagyon, szerintem nagyon
nem
fontos.
Nem tudom, Kis Dávid is talán, de még aki itthon van a Kangyal Balázs, tehát azért tudjuk, hogy egyre szélesebb a...
Így van. Majorosék meg kimentek, mint a céhlegények a középkorba, megtanulták a szakmát, hazajöttek, és jelek szerint.
Erről még beszélünk, de akkor, ha már azt mondtátok, magyar stáb, hát a férfi kézilabda válogatottnál most nem magyar stáb van, nem sikerült kijutnunk a világbajnokságra. Várunk esetleg egy lehetőséget, hogy kapjunk szabad kártyát. Ti mit szóltok ehhez, hogy nem vagyunk ott a VB-n, hogy ez befolyásolhatja az olimpiára kijutást is?
A Soma kezdje.
Én nagyon csalódott vagyok.
nagyon szoros volt, nagyon közel volt a csapat. Ezt a szabad kártyát van egy
ez
kis...
Ez kutya vacsorája.
Van egy kis... Az,
hát ez neki
bizonytalan, de ez, én nagyon érdekesnek tartom, hogy van ilyen.
Vacsora, most... Engem a vacsora érdekel. Ez igaz. De igazából... De aztán már igen. Ahogy mondani szokás, hat után már nem eszünk. Mert viszont 3-4-6-kor, mint az állat.
Akkor 3-4 órában.
És nem is, mint a kutya. Szóval azt gondolom, hogy a szabad kártya nekem egy kicsit olyan elrontaná vacsora ízét.
Hát ott vannak a hollandok, ott vannak az osztrákok, ott vagyunk, mi várunk erre, és ugye vannak még sok...
Svájc.
És nem jutottunk ki, akkor egy valaki fog kapni.
Hát nyilván, mert van, ugye, ezt pont most néztem meg a kézi kedden a szövetségnek, ugye Balai Attila kommunikációs igazgató is beszélt például erről, hogy ugye nyilván itt most két szabad kártya, és ugye a idézőjelben a világpolitika, vagy a sportpolitika is ugye, hogy akkor behozni egy olyan kontinensről,
aki szokták, hogy a sportág népszerűsítése
miért odaadják. Ez... Pedig ez egy komoly sportágról beszélgetünk, de mégis van két szabad kártya, tehát ez az érdekes, mert fociba lehet ott képzelni, hogy van két szabad kártya. Ott inkább azt csinálják, hogy felemelik a létszámot, és a szakmát teljesen sútba dobva, olyan kontinensekről jutsz be többen, hogy az valami borzasztó, viszont nincsen szabadkártya. Én azt mondom, hogy ennek ellenére örülnék, mert ugyanakkor a negyedik erősorrend szerinti negyedik kalapba lenni, tehát az utolsóba, de ha meg nem vagyunk kint, akkor meg sehol nem vagyunk, úgyhogy kapjuk meg.
Sajnos az olimpiai selejtező miatt ez elég
csak az olimpia ment.
Köszönöm szépen, sajnos lejárt a műsoridőnk. Deák Zsigmond, Somogyi Zsolt és Turi Gábor voltak a Nemzeti Sportkör vendégei.
Sziasztok!
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A csoport elsőség a tét a zárókörben. A címvédő FTC-nek hazai medencében nem jelenthet akadályt a horvát együttes. Irány a négyes döntő. Ferencváros Mladost Zagreb férfi vízilabda bajnokok ligája csoportmérkőzés. Élőben 20 óra 30 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Kedves hallgatóink, a mikrofonnál továbbra is Balogh Balázs, labdarúgással folytatjuk, hiszen 2026. május 30-án Budapesten rendezik az Arsenal Paris Saint-Germain labdarúgó bajnokok ligája döntőt. Ebből az apropóból minden nap fölidézünk egy történést, a bajnokok ligája fináléit. Most a 2016-os összefoglaló következik Szabó Bencétől.
Idén májusban Budapestre látogat a labdarúgó bajnokok ligája döntője. Az UEFA legrangosabb kupasorozatának 70 éves története során először ad otthont a finálénak Magyarország. Ez alkalomból a Nemzeti Sportrádió felidézi az eddigi összes BEC és BL döntő történetét. Puskás Ferenc 4 gólja, Magyar sarkozása, a Manchester United legendás feltámadása, mindegyik emlékezetes momentum szóba kerül a május 30-áig tartó sorozatunkban. A BEC és BL döntők története minden nap a Nemzeti Sportrádióban.
BL döntő 2016. Két esztendő után ismét találkozott egymással a bajnokok ligája döntőjében a Real Madrid és az Atletico Madrid, Lisszabon után ezúttal Milánóban. Nézzük az elejéről. Magyarországot a Videóton képviselte a BL-ben. Az első körben nagy szenvedések árán, de tovább ment a Vidi, a Velszi The New Saints ellen. Ezután következtetett a fehér orosz Bate Borisov, amely a végállomás volt a magyar bajnok számára. Nézzük a finálé két részvevőjét. A matracosokat 2014-hez képest természetesen ismét csak Diego Simeone irányította. A Real Madridot pedig a januárban Rafa Benitezt váltó Zinedine Zidane vezette a döntőbe. Az Atleti a csoportkörben a Benficát, a Galatasarayt és az Astanát utasította maga mögé. A Real a PSG-t, a Shakhtar Donyeckát és a Malmőt. Az egyenes kieséses szakaszban Simeone együttese a PSV-t, a címvédő Barcelonát és a Bayern Münchent is legyőzte, utóbbit idegenben szerzett több góllal. Ronaldóik a Rómát, a Wolfsburgot és a Manchester Cityt búcsúztatták. Következhetett a döntő, ahol két év után ismét a két spanyol fővárosi csapat került egymással szembe. A finálét 2016. május 28-án rendezték, ezúttal a milánói San Siroban 72 000 néző előtt. Az egyik oldalon Ramos, Kroos, Modric, Ronaldo, a másikon Oblak, Godin, Torres és Griezmann. Ezen neveket ismerve nagy csatára lehetett számítani. A közmédia riportere a találkozó előtt a helyszínről így jelentkezett be.
Milánó egy napra spanyol várossá változott, a Real Madrid és az Atlético szurkolói is megérkeztek, 40 ezer madridi lepte el Milánót a Bajnokok Ligája döntőjére, amelyet olasz számítások szerint az egész világot 400 millióan fognak követni. A Real Madrid és az Atlético drukkerei két külön helyszínen gyülekeznek, és a jegy nélkül érkezők szintén utcai kivetítőkön követhetik a találkozót, mivel a stadionhoz és környékére senki más nem eresztenek be, csak azokat, akiknek jegyük van. A legolcsóbb jegy 70 euró volt, de van, aki 440 eurót is kiadott erre a mérkőzésre. A Bajnokok Ligája győztesének járó kupát a két milánói csapat volt játékosa, a Milán egykori sztárja Franco Baresi és az Intertől Javier Zanetti viszi a pályára, majd az olasz tenor Andrea Bocelli következik, a Bajnokok Ligája himnuszát ő énekli el.
Most pedig hallgassuk meg a találkozó spanyol nyelvű összefoglalóját.
Bien de estrategia en un lanzamiento entonces de Gareth Bale rematado por Casemiro. El que sirve es Kroos, la pone buscando a Bale. Cuando parecía que el balón se colaba, también estuvo maravilloso Black. Responde Juanfran, segundo palo para adentro. ¡Gol! Del Atlético en el 79.
És egyben ez lett a mérkőzés vége is, mármint ami a rendes játékidőt és a hosszabbítást illeti. Ezután következhetett a 11-es párbaj, ahol a Real oldaláról Lucas Vázquez, Marcelo, Gareth Bale és Sergio Ramos is értékesítette a maga 11-esét. Az Atleti oldalán Griezmann, Gabi és Saul is belőtte. Viszont a következő 11-eshez Juanfran állt oda.
Le pega Juanfran, la llama Juanfran, al palo, al palo, al palo, al palo, el lanzamiento de Juanfran. Allá va el 7, Cristiano no quiere seguir haciendo historia. Se prepara, 3, 2, 1, Cristiano. ¡Gol! ¡Qué vale una Liga de Campeones!
Ezzel a góllal győzött át a Real Madrid. Juanfran a portugál 11-ese előtt a jobb oldali kapufát találta el. Zinedine Zidane 2002-ben játékosként, 2014-ben pályaedzőként ért a csúcsra, két évvel később pedig vezetőedzőként szerzett Bajnokok Ligája aranyérmet a Real Madriddal. A spanyol fővárosi csapatnak összességében ez volt a 11. back és BL győzelme. Az idegtépő 11-es párbaj megnyerése után így nyilatkozott a győztes csapat sztárja, Cristiano Ronaldo.
Well, you know, the penalties is always lottery.
A 11-es rúgás mindig a szerencsén múlik, soha nem tudjuk, hogy mi fog történni. Azt hiszem, hogy csapatként több tapasztalatunk van. Talán innen jöhet, hogy az összes 11-est belőttük. Egészen hihetetlen érzés, fantasztikus este. Nagyon nehéz így a szezon végén, de most már végre pihenhetünk, majd pedig még erősebben és még jobban térhetünk vissza.
Örömből nem volt hiány a másik Real játékosnál, Gareth Bale-nél sem.
What an amazing feeling and
Elképesztő érzés. De nagyon nehéz volt a hosszabbításban, sok játékos lába begyörcsölt, de megmutattuk, milyen futballisták vagyunk, és emellett egy igazi csapat. Tényleg nagyon nehéz leírni, mit érzett most, a srácok mindent kiadtak magukból. A szurkolóink elképesztőek voltak az egész út során, itt voltak végig velünk, ők is, és mi is megérdemeltük. Nagyon jó meccset játszottunk, és ahogy mondani szokták, ha a döntőbe jutunk, akkor nekünk azt meg kell nyernünk, és most újra felemelhetjük a trófeát. Érdekes egyébként, hogy nem izgultam a 11-es rúgás előtt, csak utána, ahogy én már belőttem. Egyébként mindenki jól rúgta, aminek nagyon örültem, most pedig ünnepelhetünk.
A fináléről a Nemzeti Sport újságírójával Somogyi Zsoltal is beszélgettem, aki különleges körülmények között követte a találkozót.
Bizonyos nagy mérkőzésekre, akár évek, évtizedekkel később is úgy lehet visszaemlékezni, hogy megvannak azok a körülmények, ahol az emberek nézték a mérkőzést. Baráti körben az egyik nagyon kedves barátomnak 2014 májusában megszületett az első gyermeke, és az úgynevezett tejfakasztó buli. Az összejövetel közben szombati napon elkezdődött a Bajnokok Ligája döntője, amelyet a Real Madrid és az Atlético Madrid vívott akkor Lisszabonban. Ugyanez a barátom 2016 májusában megszületett a családban második gyermek, úgyhogy megint két éve később összejöttünk egy úgynevezett tejfakasztó összejövetelre, a baráti kör, családtagok is néhányan, és megint a Bajnokok Ligája döntőjére esett az időpont, a gyermek születésének az időpontja, és a Bajnokok Ligája döntőjében megint a Real Madrid és megint az Atlético Madrid vett részt, ugyanúgy, mint két évvel korábban. Úgyhogy erre jól emlékszem, hogy a baráti társaságban néztem ezt a mérkőzést, és újságírói szempontból számomra azért volt emlékezetes. Negyedik játékvezető, akinek a feladata a két kispad közötti terület ellenőrzése, mondjuk a kispadoknak az ellenőrzése, a cseretábla, hosszabbítást jelző tábla, illetve adott esetben, ami ott a közvetlen környezetében zajlik a pályán, esetleg a játékvezetőnek egyfajta segítség, de nem egy kulcsszerep. Mégis az UEFA úgy döntött, hogy noha ezt kevesen tudják, és nem tűnik olyan komoly feladatnak, én azt gondolom, így utólag, hogy nagyon komoly szakmai megtiszteltetés volt, hogy az UEFA Kassai Viktort kérte fel erre a szerepre, aki aztán a San Siro stadionban a két kispad között felügyelt az eseményeket. Azért mindenképpen érdekesség, és én azt gondolom, az én mércén szerint ez egy komoly szakmai elismerés volt.
Ugye említettél egy bizonyos 2014-es finálét is, most talán közelebb járt az Atletico BL történetében, hogy először nyerjen.
2014-esnél szerintem közelebb járt, hiszen ott már letelt a rendes játékidő, amikor még az Atlético Madrid vezetett, és a hosszabbításban Sergio Ramos fejes góljával, akkor még ugye Thibaut Courtois az Atlético Madrid kapuját védte, de azt a fejest ő sem védhette. Azzal egyenlített a Real, és így mentette a hosszabbítás a mérkőzés Lisszabonban, és aztán a hosszabbításban legyőzte az Atléticót. Valóban itt 11-esekkel dől csak el a mérkőzés, ebben a sorozatban is szerepet kapott, hogy az Atlético Madrid a 70-es években is benn volt egyszer a döntőben, és ott is másodpercekre volt attól, hogy megnyerje a mérkőzést, akkor a Bayern München ellen, ugye az utolsó pillanatokban kapott góllal, akkor nem hosszabbítás volt, hanem újra játszották a döntőt, és azt már simán elvesztették. Szóval az Atlético Madrid nem volt sokszor a döntőben, ez igaz, de mindig nagyon közel, ha már ott volt, nagyon-nagyon közel volt ahhoz, hogy megnyerje, de soha nem sikerült. Itt ugye megint csak Ramos volt a bizonyos szempontból az Atlético veszte, vagy végzete, ugye 15. percben Ramos vezetés szerzett, és aztán utólag kiderült, hogy lesállás előzte meg a gólt, hiszen egy oldalról bejövő szabadrugásnál a labdába valaki belecsúszhatott, és addigra a lesvonal mögött helyezkedett, és beleért a labdába, és a mozgásával egyértelműen megzavarta Oblak kapust, úgyhogy ott mindenképpen les miatt az Atléticónak járt volna a szabadrugás kifelé. Én úgy emlékszem, hogy a hosszabbításban azért a Realnak voltak nagyobb helyzetei, a Real volt közelebb a győzelemhez, de nem volt nagyon meglepő, azt gondolom, hogy végül gól nem született a hosszabbításban, úgyhogy jöhettek a 11-esek.
Most pedig következzen László Csaba, a labdarúgó edző.
Engem megmondom őszintén, meglepett, hogy megint ez a két csapat találkozott egymással akkor is, és azért cserélődtek a csapatok. Nekem személy szerint a legnagyobb meglepetés az volt, hogy ugye Angelottit elküldték, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidán ugye most kezdi igazából a szakmát, mindenki azt mondta, hogy hát az Zidán nem fogja elérni a döntőt a Real Madriddal. Hát mi az, hogy nem érte el a döntőt, végül is megnyerte, de milyen gyors a futball, meg a játékosok is teljesen kicserélődtek, hogyha csak a a két kapus nézem, akkor ugye az Atlétikóban akkor már az Oblak védett a kézről, azt tudjuk mondani, hogy az Atlétikónak egyik ikonikus alakja lett végül is. Ugye a Real Madrid akkor megszerezte a Keylor Navast, és ő volt a kapus, vagyis összességében, hogyha végignézzük a csapatot, akkor ugyancsak a csatásokban még mindig a Ronaldo, Benzema, Bale volt, de az Atlético abszolút nem gyengült, úgyhogy sok új játékos érkezett. Én meg vagyok győződve, hogy a Real Madrid sikere 2016-os bajnokligája döntőjén az volt, hogy megérkezett egy olyan játékos is, aki lényegében nagyon meghatározó alakja lett a Real Madridnak, az Toni Kroos volt. Én emlékszem, amikor Toni Kroos, ugye, ahogy elment a Bayern Münchentől, ugye a Bayern München azt mondta, és itt többek között Uli Hoeneß, hogy Toni Kroos az a játékos, akit szívesen elenged, mert nem passzol Bayern München játékába. Toni Kroos tényleg ráncáfolt a Bayern Münchenre, ráncáfolt Uli Hoeneßre. Itt ezen a mérkőzésen persze sajnálatos volt az, hogy ugye egy 11-es maradt ki, Cristiano Ronaldo rúgta az utolsó 11-est, és ezzel ugye megint bajnok ligája kupát elhódította a Real Madrid, és megint az Atlético Madrid előtt, úgyhogy hát a történelem ismétlődött azzal, hogy a Real Madrid maradt Madridba a király.
Most pedig hallgassuk meg azt, hogy mit írt a fináléről a Nemzeti Sport.
Mint egy tömeges Kempó bemutató, úgy indult a bajnokok ligája döntője. Elsősorban az Atlético Madrid játékosok hódoltak a harcművészetnek, de néhány perc elteltével a Real futballistái is felvették a kesztyűt. Vagy ha maradunk a hasonlatnál, megkötötték az öveket. Azután, ha már BL döntőben vannak, lassan a labdával is elkezdtek foglalkozni a játékosok. Karim Benzema például közelről tekert a kapura. Jan Oblak pedig remek mozdulattal védett. Bár ne tette volna. No nem azért, mert Real szurkolók vagyunk, csak ha bemegy a helyzet, akkor minden bizonnyal másképp alakulnak a 15. perc eseményei. Ekkor ugyanis már megszerezte a vezetést a királyi együttes. Elég vitatott találattal, ami nem tesz jót a labdarúgás megítélésének. Ramos gólját lesállás előzte meg. Mark Lettenberg játékvezető viszont megadta a találatot. 1-0. Ramos a 2014-es bajnokok ligája döntőben, épp az Atlético ellen nyert hosszabbításban a királyi együttes is betalált, Raúl, Samuel Eto'o, Lionel Messi és Cristiano Ronaldo után ő az 5. játékos, aki két fináléban is eredményes volt. Viszont a gól a lehető legrosszabbat tette a mérkőzésnek. A Real visszaállt, az Atlético pedig nem tudott helyzeteket kialakítani az első félidőben. A szünetben aztán Diego Simeone vezetőedző rendesen feltüzelte a matracosokat. A második játékrészt hatalmas lendülettel kezdte az Atlético, Fernando Torres pedig okosan is. Leginkább rutinjának köszönhetően ügyesen belépett Pepe Elé a 16-oson belül. A portugál védő pedig hátulról telibe rúgta a spanyol csatárt. 11-es. A büntetőt azonban nem sikerült értékesíteni. Antoine Griezmann a szezonban korábban már kihagyott egy büntetőt a Real ellen, most a lécet lőtte telibe. A Realra a folytatásban rá sem lehetett ismerni. Zinedine Zidane együttese gyakorlatilag a saját tér felé védekezett, mintha csak ki akarta volna húzni egy gólos vezetéssel a mérkőzés végéig. Ebből baj lesz, mondta több Real szurkoló is. És igazuk lett. De hogy milyen a futball? Az Atlético akkor egyenlített, amikor a Real is elkezdett támadni. A 79. percben Juanfran a 16-os jobb oldalától kapásból középre passzolta a labdát, és a berobbanó Yannick Ferreira Carrasco bevetődve bombázott a léc alá. A rendes játékidő végén Ramos kiérdemelte az addigi meccsembere díjat. Az utolsó támadásnál ugyanis, ha nem rúgja fel sárgalapot érően Yannick Carrascót, akkor bizony 3-1-ben támadhatott volna az Atlético. Így viszont jöhetett a hosszabbítás. Annyira nem volt szép ez a döntő. A ráadásban a teljesen fáradt játékosok és a vádli görcsök játszották a főszerepet. Az viszont meglepő volt, hogy az utolsó 5 percben a Real be tudta szorítani az Atlétikót, s majdnem megszerezte a győztes találatot. De a majdnem, az nem. Az idegek harca, nevezzük 11-eseknek, döntött. Mindössze Juanfran hibázott, ez pedig az Atlético 3 éven belüli második elbukott döntőjét eredményezte. A Real Madrid 11-szer ült fel Európa trónjára.
Ismétlésképpen tehát a Real Madrid nyerte a 2016-os labdarúgó bajnokok ligáját az Atlético Madrid ellen 1-1-es döntetlen után 11-esekkel. Holnap a 2017-es BL döntő történetét is bemutatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban.
Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
De jó ég, az a hajrá, az nagyon bejött. Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét. Vége van! Magyarország ott van a legjobbik között.
Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Két hetente pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét. Szerződést hosszabbított az Újpest kapusa. Milák Kristóf újra nemzetközi versenyen ugrik medencébe. Köszöntöm a hallgatókat, a Nemzeti Sport Krónikát Olasz Gergőtől hallják.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf is medencébe ugrik a Mare Nostrum úszóversenysorozat első állomásán, amelyet a hétvégén Monakóban rendeznek meg. A viadal hivatalos, frissített nevezési listája alapján a Honvéd 26 éves klasszisa, a pillangó és a gyorsúszásban is a 100 méteres távon versenyez majd. Milák mellett további magyarok is úsznak Monakóban, ahol megpróbálhatnak szintet teljesíteni a nyári, párizsi Európa-bajnokságra. Labdarúgással folytatjuk. Az Újpest FC bejelentette, hogy szerződést hosszabbított a csapat kapusával, Banai Dáviddal. A 32 esztendős játékos a következő évadban a 14. idényét kezdi meg újpesti színekben. A felnőtt csapat kapuját eddig 175 alkalommal őrizte, a mögöttünk hagyott idényben pedig 21 bajnokin és egy kupa mérkőzésen védett. Közel a megegyezés Szabó István és az FK Csíkszereda között a Kecskemét és a Nyíregyháza korábbi vezetőedzője, a Székelyföldi Labdarúgó Klub kiszemeltje a három idény után távozó szakedző, I. és Róbert helyére. Szondi Zoltán, a Csíkszereda elnöke elmondta, gyakorlatilag már csak a szerződés aláírása van hátra, ezt követően várhatóan június 3-án jelentik be hivatalosan is Szabót a román élvonalban újoncként, a 11. helyen végző együttes új vezetőedzőjeként. Szerződtette Belényesi Csabát, a másodosztályú Kecskemét csapatkapitányát a labdarúgó NB1-ben szereplő MTK. A két klub megállapodásának részeként pedig Szépe János, a fővárosi együttes hátvédje a Lila Fehéreknél folytatja pályafutását. Belényesi eddig 97 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, és tagja volt a 2022-2023-as idényben, ezüstérmet szerzett Kecskeméti keretnek is. A labdarúgó NB1-ből frissen kiesett Diós György keretéből 4 kölcsönjátékos is visszatér klubjához, a nigériai Peter Ambrose a skót Aberdeen, Babos Bence a Videoton, a gambiai Lamin Koli a Puskás Akadémia, Pető Milán pedig a Paks labdarúgójaként szerepelt a miskolci együttesben. Miután eldőlt, hogy a DVTK a következő idényben a másodosztályban indul, a klubvezetés elköszönt a horvát kapustól, Carlo Szenticstől is. Ma este rendezik a labdarúgó Európa Liga döntőjét Isztambulban. A Freiburg Aston Villa mérkőzést 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti. A német csapat még soha sem jutott döntőbe egyik európai kupa sorozatban sem, ráadásul egy győzelemmel a BL szereplést is bebiztosíthatná. Julian Schustert, a Freiburg vezetőedzőjét hallják.
Az elmúlt napokban és hetekben végigérezhető volt a feszült figyelem és hatalmas koncentráció. Ennek a társaságnak a mentalitása igazán különleges. Minden nap azért dolgoztak, hogy fejlődjenek és jobbá váljanak. Edzőként fantasztikus érzés volt ezt átélni.
Az Aston Villa pedig 1982 után játszhat újra európai kupa döntőt. A birminghami csapat világbajnok kapusa Emiliano Martinez az M4 Sport helyszíni stábjának így nyilatkozott.
Az új generáció még sosem látta az Aston Villát trófeát nyerni, nemhogy európai kupa döntőt játszani. Különleges meccs lesz, fel kell készülnünk, mert komoly próbatétel előtt állunk, de tele vagyunk önbizalommal, és hiszük, hogy meg tudjuk csinálni. Nyomás alatt tudom magamból a legjobbat kihozni. Ez nem egy hétköznapi mérkőzés, az elődöntőknek és a döntőknek teljesen más lélektanuk van. Soha nem gondolok a vereségre, mindig csak a győzelem jár a fejemben. Emlékszem arra, hogy édesanyám mennyit küzdött azért, hogy profi labdarúgó legyek. Fiatal koromban mindig az ilyen különleges mérkőzések éltettek engem.
A Freiburg Aston Villa Európa Liga döntőt 21 órától az M4 Sport élőben közvetíti.
Nemzeti Sport Krónika.
Hatalmas lépést tett a bentmaradás felé az elit világbajnokságon a magyar férfi jégkorong válogatott. A nemzeti együttes Nagy Krisztián és Terbocs István duplájának is köszönhetően 5-0-ra győzött tegnap Nagy-Britannia ellen. A Nagy-Britannia elleni találkozót követően a két találatig jutó Terbocs, valamint a keret legfiatalabb játékosa, Szongott Domát értékelt Virányi Zsoltnak.
Terbocs Istvánnal folytatjuk, aki még jobb meccsen van túl, mint mert korábban volt gólpassz, most két gólpassz, korábbiak közül Gallovia most elmondta a csapategységet. Te hogy, hol érezted ott például 3-0-nál volt egy kihagyott zicserünk, nyilván ha Erdély az a gólvonalon túlra juttatja, akkor 4-0-nál a britek már teljesen feladják, ugye 3-0-nál kapust cseréltek, szóval hol dőlt el ez a mérkőzés?
Nem tudom, szerintem a bemelegítésen. Én nem éreztem egy percig se, hogy itt mi veszíthetünk. Szerintem ez a legnagyobb. Nem csak én, az egész csapat, ezt lehet érezni belülről. Tehát mi úgy jöttünk ide ki, hogy mi akármi van nyerünk. Ha 2-1-re, akkor 2-1-re, hogyha 10-0-10-0, az tök mindegy, hogy hogy. De én szerintem senkiben meg se fordult az a forgatókönyv, hogy mi itt ma kikapunk. Főleg úgy, hogy az osztrák meccs után olyan fokú dű és mondhatom csalódottság volt bennünk, amiatt, hogy szerintem ott is győzelmet érdemeltünk volna a beletett munka tükrébe, hogy szerintem nem volt kérdés, hogy ezt a meccset megnyerjük.
A meccs előtt például Papp Kristóf azt nyilatkozta, hogy háborúra készültök, ez a mentalitás is kellett hozzá, meg az, hogy például azért mentálisan nagyon egyben volt a csapat. Kevesebb hibát követett
el. Igen, abszolút erről beszéltünk, hogy minden jó volt az első két meccsen is, csak azokat a hibákat, amiket elkövettünk egyszer-kétszer ilyen kicsit könnyelműen, azokat kiküszöböljük, és utána minden rendben lesz, mert akkor még kevesebbet tudunk adni az ellenfélnek. Nyilván voltak helyzeteik az angoloknak, nem mondom, hogy nem voltak helyzeteik, de hát ilyen egy hoki mérkőzés, nem lehet végig azt, hogy csak nekünk van helyzetünk. Viszont volt egy kiváló kapusunk ismételten. Mondhatom, hogy szinte mindegy, hogy az Ádi vagy a Bunyál a kapuban, mind a kettőjük iszonyatosan oda teszi magát minden egyes alkalommal, és mint a párduszok vetődnek jobbra-balra. Szóval ez mindig is megvolt, hála Istennek a jó kapus teljesítmény évek óta megvan a magyar válogatottnak.
Borjaid, mert ugye kettő is volt.
Ne, ugyanolyan, szokásos, de nem vagyok ügyes, lövök, erős vagyok, úgyhogy lövök.
Nagyon azért kellett ott egy szóló 4-0-nál, amikor 41 másodperc alatt kettőt is lőttetek, és azt bevartad szépen a bal alsóba, bal oldalról. Hát az első gólra már nem is emlékszem olyan sok, hogy a hirtelen nem jut eszembe 5 gól.
Majd a Domán elmondja az övét, a szebb volt.
Nem, az első gólod egy kicsit.
Ja, hát igazából hátrányban voltunk, én csak megnyomtam a hátvédet, nyomásra helyeztem. Nem tudom ki volt, az tök mindegy, megnyomtam, nyomásra helyeztem, oda tettem az ütőmet az ütőjére, nem tudott passzolni, középre pattant a korong, lépőm meg jó, aztán összeszedtem a korongot, azt bevertem a kapuba, hát ahogy szokás, szoktam mondani, Jani, ne cselezzek, lőjek, ennyi. Megfogadtam a tanácsát 2 éve, azóta elmegyek szóba, lövök, ennyi.
Ez kinek a tanácsa?
Hári János,
köszönöm szépen Terbocs Istvánnak, és akkor folytassuk Szongott Dománnal, aki, neked is gratulálok, ugye 16 évesen te voltál a második, legfiatalabb 49 óta, vagy akkor a legfiatalabb, aki elit VB-n játszhatott, és 17 évesen meg a gólszerzők között kell már téged említeni. Hogy élted meg ezt a mostani meccset, meg egyáltalán azt is, hogy itt a sorok között ingadoztál, és most Erdély és Galló közé kerültél be?
Igen, azából próbáltam minden sorba arra koncentrálni a saját játékomra. Tök mindegy, tényleg én örülök, hogy itt vagyok, és hogy tök mindegy, kivel játszok. Próbálom a legjobb teljesítményt letenni az asztalra. Most ez így elég jól sült el ma. jól működött a sor, azt gondolom, és azt gondolom, hogy az összes sor, szóval a negyedik is lőtt gólt, mindegyik sor lőtt gólt, szóval szerintem ez a kulcs.
Jó időzítés, ugye? A harmadik percben már 1-0 volt ide, aztán a 19. percben az első harmad végén jöttél te, és már 2-0, de azért ezt is elevenítsük fel, mert Horváth Milán passza után nem minden nap, hát rád azért jellemző ez a fonák megoldás egyébként, meg a befejezés.
Igen, látom, hogy a kapus nagyon kicsúszik, szóval el kellett húzni. Előtte szép passz kaptam, szóval volt sok helyem, szóval csak be kellett fejezni.
És milyen ez a magyar válogatott most? Mert a bemaradás szempontjából fontos lépést tettetek, ti játékosok, a szövetségi kapitány, a stáb, de hát még azért van 4 meccs hátra.
Igen, van 4, jó, ez az első győzelmet magunk mögött tudjuk, és megyünk ki a következő meccsekre 100%-ot adva, és meglátjuk, hogy mire lesz elég.
NHL draftolás emiatt azért van ilyen bizonyítás benne, hogy akkor még jobban felhívdom figyelmüket magadra?
Azt gondolom, hogy ez nem játszik szerepet, itt vagyok. Játszok, mint eddig, és erre meg nem gondolok.
A magyar férfi jégkorong válogatott tegnapi győzelmével a csoportja 4. helyére ugrott fel, legközelebb pedig pénteken Németországgal találkozik majd. A Nemzeti Sportkrónikát Olasz Gergőtől hallották, legközelebb a Sportvilággal 22 óra 30 perctől jelentkezem. A viszonthallásra!
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Labdarúgással folytatjuk a Hazafutást. Ma rendezik az Európa Liga fináléját, ahol a Freiburg csapata az Aston Villával csap össze. Erről beszélgetett Szabó Bence kollégánk Gyenge Balázzsal.
Angliában mennyire foglalkoznak most ezzel?
Helyi szinten foglalkoznak vele, hogyha őszintén akarunk lenni. Tehát különösebben nincs nagy felhajtás a körül, hogy az Aston Villa az Európa Liga döntőjébe jutott. Birminghamben azért viszont annál inkább, tehát a Liverpool vendégszereplése során már azt vettem észre, hogy a szurkolók közül nagyon sokan 26-os számú mezben flangáltak, és akkor először úgy hirtelen nem is tudtam, hogy akkor ez most valami kiemelten kedvenc játékoshoz tartozik, és amikor egyszer közelebbről megláttam az ilyen 26-os mezt, akkor láttam, hogy az van fölé írva a névhez, hogy finalist, tehát hogy döntősök. Tehát olyan mezeket vettek fel a szurkolók a bajnoki meccsre, amivel az Európa Liga döntőt hirdették, tehát azért ott értelemszerűen azért komoly, hogy mondjam, ilyen egy ilyen lelkesedést, plusz lelkesedést adott a szurkolóknak.
És egyébként ugye az Aston Villával kapcsolatban általánosságban milyen csapat ők, vagy mi az, amit róluk érdemes tudni? Ugye a vezetőedzőt azt szerintem sokan ismerik, az Unai Emeryt, de hogy alapvetően az Aston Villa, hogyha nézzük az eredményeit, akkor ugye jelenleg a bajnokságban a 4. helyen áll, tehát biztos BL pozícióban, ráadásul Liverpoolt megelőzve és a Liverpoolt legyőzve a hétvégén. Ez az Aston Villa az elmúlt években kezd ilyen nagy angol csapattá válni újra?
Mindenképpen, igen. Tehát, hogyha most azt nézzük, hogy nem ez az első felfutása az Aston Villának itt a Premier League-be, tehát Unai Emery keze alatt azért már mondjuk úgy bontogatta a szárnyát ez a csapat, viszont most már egy kifejezetten jó összetételű keret állt össze, és bár az Európa Ligának itt a véghajrájában azért a Premier League teljesítménye egy picit bedadogott a csapatnak. De azt utaljuk át annak a rovására, hogy a kettős terhelés, ráadásul itt a vége azért már elég kemény kettős terhelés, még akkor is, ha csak idézőjelben Európa Ligáról beszélünk. Ezzel együtt az nagyon fontos tényező, vagy legalábbis én annak érzem, hogy abban a szentséges pillanatban, hogy sikerült az Európa Liga döntőt kivívniuk, egy olyan pszichológiai gát szakadt át, vagy inkább azt mondanám, hogy egy akkora teher esett le a vállakról, ami egy rég nem látott felszabadult játékot adott az Aston Villának a Liverpool ellen, mert az azt megelőző meccsein gyakorlatilag csak szenvedett a csapat. Tehát a Liverpool előtt a már kieső Burnley-t sem tudta megverni. Ott 2-2 lett. Előtte kikapott, ráadásul ugye hazai pályán, a kiesés elől menekülő Tottenhamtől. Azt megelőzően a Fulham otthonában kapott ki az Aston Villa. Tehát így úgy tűnt, hogy elvesztette a fonalat, vagy a kraftot az idény végére, de szó sincs erről. És ez a Liverpool ellen tökéletesen látszott. Minden egyes csapat egységben, de kezdve a kapussal, Dibu Martinezzel, nagyon jó az összhang a játékosok között. És azért is emelem ki egyébként Dibu Martinez, mert külön figyeltem, hogy épít arra az Aston Villa, hogy a kapus hosszú labdákkal dobva, de még inkább rúgva indítja a támadásokat. Tehát azért ez egy külön fegyver, mert mélységű megindulások gyakorlatilag a saját kaputól kezdve rendelkezésére állnak az Aston Villának. Na most, hogyha meg a játékosokat nézzük, akkor...
Ezt akartam még mondani, hogy azért én most átbogaráztam az egész keretet, és olyan nevek vannak ebbe az Aston Villába, hogy igazából én így különösebben nem figyeltem az elmúlt időszakban őket, de hát mindegyik játékos szinte egy-egy kivételtől eltekintve neves játékos.
Igen, így van, és amit még hozzá szeretem volna fűzni, hogy mindegyikükön látszik, hogy egyfajta hurrá hangulatba kerültek azzal, hogy Európa Liga döntősök, és most már a Liverpool ellen, ugye, ahol a győzelem jelentette a biztos BL indulást a bajnoki helyezés alapján, de mivel ott is azért idővel érezhető volt, hogy na, az meg lesz. Tehát ezek a játékosok, ezek mind, nemcsak, hogy felszabadultan játszanak, hanem egyre jobban, és arra nem is beszélve, hogy mondjuk úgy, hogy a kiegészítő emberek, és itt elsősorban Emiliano Buendiára gondolok, aki itt pont az idény hajrájába kezdett el igazán kiemelkedően játszani. A Liverpool ellen is volt egy bődületes kapufája, felső lécet találta el, de egyébként az Európa Ligában mutatott teljesítménye alapján játszotta be magát a kezdőcsapatba. Itt nem csak az van, hogy mondjuk Morgan Rogers vagy Oli Watkins viszi a csapatot, hanem így mindenki, minden poszton kiválóan teljesít, hogy más nem mondjak, a csapatkapitány John McGinn is rúgott egy bődületesen nagy gólt. Akkor mondhatjuk azt, hogy még szerencséje van az ellenfeleknek, hogy két olyan játékosa sérült jelenleg az Aston Villának, akik abszolút kezdők lennének, Amadou Onana és Boubacar Camara, mind a kettő szűrő védekező középpályás, de egyelőre egyikük sem bevethető. Tehát, és így ebben a formában is nem hogy ütőképes, hanem így látszik a csapaton, hogyha felszabadultan játszik, akkor elképesztően erős.
Azt hiszem, az Aston Villával kapcsolatban van egy ilyen hozzáállás Magyarországon, hogy nem tekintjük feltétlenül olyan nagy csapatnak, de azért tegyük hozzá, hogy ennek a klubnak a múltjában van bizony Beck győzelem 1982-ből, illetve az UEFA Superkupát is meg tudták nyerni rá egy évre, és emellett hétszeres angol bajnokról beszélünk. Tehát például Beck győzelmet, vagy BL győzelmet a most döntős Arsenal nem tud felmutatni. Ezen túl egyébként ugye UEFA Kupát nem nyertek, tehát most lehet az első olyan alkalom, hogy annak a jogutódját az Európa Ligát megnyerhetik. Ellenben a kispadon lévő Unai Emery korábban 4-et is nyert, úgyhogy feltételezem én, hogy a siker eleve elrendelt lehet. A 3 angol csapatból, amelyik most döntőben szerepel, az Aston Villának lehet a legkönnyebb dolga?
Hogy mondjam, próbálok rá egy értelmes választ adni, de igazából pokoli nehéz megválaszolni ezt a kérdést. De az kétségtelen, hogy papíron az Arzenálnak van a legnehezebb, és ez legnehezebb dolga, és ez szerintem teljesen egyértelmű. A Freiburgot, megmondom őszintén, nem láttam az idényben olyan sokat játszani, de az beszédes, hogy az egyébként szintén az idény végére nagyon is felfutó, és egy a nemzetközi porondon egyre inkább nagy önbizalommal játszó Bragát sikerült kiejteni, és ugye a Bragát Magyarországon sokan láthatták a Ferencváros ellen, de én a portugál bajnokságot, illetve a portugál futballt kiemelten figyelem, és látom azt, hogy ez a Braga idén sokkal többre volt hivatott, mint ami végül összejött. Neki meg voltam egyébként győződve arról, hogy 2011 után az Európa Ligában Porto Braga döntő lesz. Na most ehhez képest ugye a Portót a Nottingham Forest intézte el, amelyet aztán legyalult az Aston Villa, a Freiburg pedig elkapta a Bragát. Na ezt most csak azért hoztam föl, hogy nem igazán látom azt, hogy a Freiburg mit tud, de azt azért vélelmezem, hogy nem a véletlen műve, hogy bejutott az Európa Liga döntőbe, és az sem, hogy a Bundesligában, bár a közvetlen élmezőnyhöz képest azért jócskán lemaradva, de akkor is gyakorlatilag az első számú kis klub lett az idei Bundesliga mezőnyét tekintve, hogyha a Hoffenheimet nem soroljuk ide. Itt az a helyzet, hogy papíron az Aston Villa egyértelműen esélyesebbnek tűnik, ugyanakkor a futball történet tele van olyan Dávid és Góliát harcokkal, amit az esélytelen nyert meg, úgyhogy a legnagyobb butaság lenne az Aston Villa részéről, hogyha már megnyert döntőként készülne Isztambulba. Na most és itt lehet akkor visszakanyarodni arra, hogy mennyire fontos Unai Emery szerepe, mert ő viszont pontosan tudja, hogy egy győztes fináléhoz mi kell, és ezen a ponton viszont azt mondom, hogy nem csak, hogy esélyes az Aston Villa, hanem azért én inkább arra fogadnék, hogy arra tennék, hogy az Aston Villa meg is nyeri az Európa Ligát.
Ide akartam még visszakapcsolódni az Unai Emery személyéhez. Ugye ő a Sevillával 3 Európa Ligát nyert, illetve még spanyol csapattal, a Villarreallal nyert szintén egy Európa Ligát. Egyébként milyen kis érdekesség vagy vicces dolog lehet, hogy gyakorlatilag mind a 3 csapatnak a nevében benne van, hogy Villa, és valószínűleg Emery velük tud majd nyerni Európa Ligát.
Igen, tehát hogyha, igen, ezen nem mondom azt, hogy én sokat morfondíroztam rajta, de kétségtelenül így van, és tehát valahol ezt predesztinálhatja arra, hogy ő nyerje meg hogy az ő vezetésével az Aston Villa nyerje meg a kupát, de feltehetően nem ez lesz a fő mozgatórugó, hanem az, hogy olyan nemzetközi tapasztalattal rendelkezik, mert ne felejtsük el azért ő például a Paris Saint-Germain-t is edzette, tehát itt egy olyan tapasztalt edzőről van szó, aki lehet, hogy angol szinten nem a legfelső polcon lévő klubot irányít, de a kvalitásait, az edzői kvalitásait tekintve azért ő is a világ legjobbjai közé tartozik. Megjegyzem egyébként, ez egyfajta spanyol iskola lehet, mert alapvetően a spanyol edzők gyakorlatilag itt uralják nem csak a brit szinteret, de hova tovább már a nemzetközit is.
Még egy utolsó gondolat akkor az Aston Villáról, meg leginkább Birminghamről, mert hogy ugye itt a klubnak, hát ugye a legutóbb, amit trófeát nyertek, az egy angol ligakupa volt 1996-ban, tehát hosszú idő után, egészen pontosan 30 év után nyerhet az Aston Villa, és ezáltal Birmingham is kupát. Hogyan élhetik meg majd ezt a szurkolók, hova kerülhet egy ilyen Európa Liga a vitrínbe, ahol nyilván ott a BL mellé, hogyha elhelyezzük, akkor talán ez egy kisebb trófa, mert ugye most nyilván a hosszú idő kihagyás miatt kérdezem így, hogy a nagysága az azzal, hogy ennyi idő után nyerhet az Aston Villa bármit európai szintéren, az biztos, hogy a jelentőségét azért növeli ennek.
Ó, abszolút. Itt két dolgot emelnék ki. Az egyik, hogy a Villa Park, tehát a stadion kívülbelül lépten nyomon hirdeti, hogy 1982-ben Beckett nyert a csapat. Tehát most az, hogy falfreskókkal van tele, az egy dolog. De gyakorlatilag a 82-es szezonnak a meneteléséről lépten nyomon tényképek, leírások a meccsekről látni, de tényleg majdnem, a stadion majdnem összes oldalán egy ilyen kisebb múzeumban a 82-es sikerről, a stadionon belül is, sőt a stadionon belül a sajtórésszel szembeni oldalra a korabeli angol kommentátornak a szavai vannak kiírva, tehát hogy amikor a győztes gólt berúgták, az a kommentálás, a narráció van megörökítve, és a játékos kijáróban ott van a Beck-serleg. Na most meggyőződésem, hogyha hazaviszik az Európa Liga serleget, akkor jó értelemszerűen egy replika, de akkor is az oda fog kerülni a Beck-serleg mellé a játékos kiáróban.
A hétvégén Brandenburgban rendezték a második világkupa viadalt, Szilágyi Dóra pedig felhívta a kajakosok szövetségi kapitányát, Tóth Dávidot.
Kajak szakákban 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a versenyzőink, meg hogyha jól tudom, akkor a világranglista szempontjából azért fontos helyezéseket is. Kajak 1-es 1000 méteren ugye a királyszámban Kopasz Bálintnak most sikerült elhoznia az aranyérmet, aki egyébként így nyilatkozott a verseny után, hogy fantasztikusan rossz verseny volt. Ott voltak talán az egyik legrosszabb körülmények, azt nyilatkozta, hogy nagyon erős oldalszél volt végig, és ha jól tudom, akkor most első alkalommal egy új hajót próbált ki. Milyen volt számára ez a verseny?
Hát egy mérettel nagyobb hajóban versenyzett Bálint, nyilván ezt már próbálta edzésen is, viszont számára lehet, hogy pont ez az új hajó az egyen magasabb, nagyobb méret. Azt kell, hogy mondjam, hogy talán segítségére volt, mert valóban elég szeles volt és hullámos a pálya. Egy nagyobb méretű hajóba kevésbé tudnak ezek a hullámok úgy becsapni talán, és talán egy picit ellenállóbb az ilyen időjárási feltételek között. De valóban az volt a magának az egész hétvégének, vagy az egész 4 napos versenynek a legbosszantóbb eleme, hogy volt egy viszonylag állandó jobbos szél a pályán, tehát nyilván a versenyzők is sokkal jobban szeretik, hogyha hátszél van, vagy szembeszél van, tehát úgymond nincsenek pályakülönbségek. Itt azért a 8-as, 9-es pálya jócskán élvezett 1-2 nap pályaelőnyt, míg például Csikós Jóka a döntőben az egyes pályán versenyezve, hát mondhatni, hogy a legnehezebb körülmények között tudott rajthoz állni, és még így is egy nagyon szép negyedik helyet tudott bezsebelni.
Kajak 2-es 500 méteren Kuruc Levente és Fodor Bence szerezhetett egy aranyérmet, és hát már néhány hete is csupán néhány századra volt a győzelemtől. Most azonban célfotó nélkül is egyértelmű volt a végeredmény. Milyen ez a páros, illetve ugye, ha jól tudom, akkor Nádas Bencéjéket kizárták a Szegedi Világkupán korábban, tehát ők így elestek attól a lehetőségtől, hogy ebben az idényben párosban menjenek, de gondolom az örömteli, hogy egyébként 2 ilyen erős egység van Magyarországon kajak 2-es 500 méteren, és igazából Kuruc Levente és Fodor Bence is hozza azt, amit lehet, amit elvárnak tőlük.
Igen, és amit elvárnak ők is saját maguktól. Az előző világkupán Levi is kicsit bosszankodott, most nem voltok a bosszankodásra. Most egy nagyon-nagyon szép, gyönyörű versenyzéssel sikerült megnyerniük ezt a versenyszámot, és ez nagyon előremutató, és azt gondolom, hogy ha ez a páros tovább lesz építve a szezon további részében, akkor akár ebben még több is lehet, még nagyobb teljesítményre is képesek lehetnek. Ez egy újonnan összeállt egység egyébként, tehát ők ebben a formációban tavaly, illetve az azt megelőző években még nem ültek egy hajóban, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy minél több pályát mennek, minél több versenyhelyzetben vannak, minél több edzésen vannak túl, annál inkább tud ennek az egységnek még javulni a teljesítménye. Így is nagyon-nagyon kiváló volt már. Bízom benne, hogy ha amennyiben javulnak, akkor az csak megerősíti őket a fényes érmek megszerzéséhez vezető úton.
A férfi kajak 4-esünk pedig most ezüstérmet szerzett az a Brandenburgi világkupán. Ugye Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente és Tótka Sándor alkotja ezt a magyar egységet. És egyébként Tótka Sándor azt nyilatkozta a verseny után, hogy ugye 10 éve megy már 4-es 500 méteren, és ez most elég stabilnak tűnik, eddig mindig volt valami. Most is van, csak legalább gyorsak vagyunk. Ez jellemző erre a 4-esre? Mi az a valami, és akkor mitől gyors ez a hajó?
Hát ez a valami, ez szintén a szeles pályának tudható be egyrészt, másrészt pedig a rajtgép, amiben be kell állnia ugye a versenyzőknek, amiből történik az indítás. Ez nem annyira volt a barátjuk a versenyzőknek.
Igen, bocsánat, ezt többen is nyilatkozták, hogy a német rajtgép az többeket is megtréfált. Már nem ez az első alkalom, tehát korábban is nem csak erre a versenyre volt ez jellemző.
Így van, így van. Hát Nádas Bencének az egyes futamát is igazából beárnyékolta, kicsi a rajtgépből való elindulás, aztán ettől függetlenül be tudott jönni Bence egy gyönyörű bronzéremre, de 4-esben is küzdelmes volt a rajtolás ebből a rajtgépből, nem annyira, hogy mondjam, sportoló vagy versenyzőbarát, mint azt az egyéb versenyeken, mint például Szegeden is megszokhatták azt a versenyzők, úgyhogy egyrészt ez, másrészt meg a szeles pálya náluk is azért okozott nehézségeket, azért egy kajak 4-est, amikor oldalról fúj a szél, akkor azt jobban irányban kell tartani, nehezebb egyenesben tartani, és és ez visszel olyan energiákat, amiket nem kéne, és valószínűleg erre gondoltak a srácok, utána is beszéltünk erről, és ezek emésztett fel plusz energiákat, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy valóban egy nagyon stabil teljesítményt tud mutatni ez a négyes formáció. Bízom benne, hogy így fognak tudni menetelni az év hátra lévő részében is.
Beszéljünk még a kajak egyes 500 méterről, ahol a nőknél Csikó Zsóka negyedik, a férfiaknál Nádas Bence harmadik, és Varga Ádám pedig negyedik helyezést ért el. Varga Ádám egyébként Szegeden ezüstérmes lett. Hogyan értékeli ezt a versenyszámot?
Hát ahogy mondtam az előbb, Bence kicsit meggyűlt a baja a rajtgéppel, illetve a magával a rajtgépből való kigyorsítással. Ott egy picit úgymond, ahogy szoktuk mondani, beragadt a rajtba. Ez hála Istennek nem zavarta meg Bencét, és egy remek versenyzéssel fel tudott jönni a dobogóra, és a Varga Ádámot pedig maga mögé utasította, aki negyedik lett, pedig Ádám ennek a számnak, ha nem is azt mondom, hogy specialistája, de nagyon kimagasló versenyzője. Ádámnak talán most az idejében egy pici mélyponton van, mint ahogy ő is mondta. Bízom benne, hogy már az Európa-bajnokságra sikerül egy picit kijönni ebből a mélypontból. Biztos, hogy át kell beszélniük az edzőjével, hogy mi a megfelelő irány. Ádám lesz az, aki indulni fog ebben a versenyszámmal az Európa-bajnokságon, és bízom benne, hogy ott már a tőle megszokott kiváló versenyzést fogjuk tudni látni.
Most pedig következzék a Kenusok szövetségi kapitánya, ifjabb Foltán László.
A Kenusok 4 arany, 1-1 ezüst és bronzérmet szereztek ezen a brandenburgi világkupán, és kezdjük Kis Ágnessel, aki ebből 2 aranyéremből vette ki a részét, Kenu páros 500-on, és az egyesben ott is 500 méteren. Azt tudjuk, hogy Kis Ágnes egyébként már az utánpótlás korosztályban is nagy tehetség volt, de egyébként mit tud ez a lány, hogy a felnőttek között is ott van az élmezőnyben?
Igen, ő ugye már ifjiben is többszörös ifjú világbajnok volt, ugye, és igazából mondhatni az 23-as korosztályban, korosztályos versenyen nem is indul, mert egyből debütált ugye utána felnőttben. Talán azt tudja, hogy hát néha úgy tudom megfogalmazni, mint egy ilyen versenylótod, aki addig megy, amíg, most ez képletesen mondom, meg nagyon idézőjelben, hogy addig megy, amíg össze nem esik, és meg nem hal. Tényleg látunk tőle edzésen is sokszor olyan teljesítményt, hogy egyes kifulladásig megy, és már nekünk előtt visszafogni, hogy most nem ez a feladat. Szóval, hogy picit másra koncentráljon, mert nem kell mindig 120%-on menni. Ugye a Szegedi Világkupa után ott 201-est indult, de hogy ő nyert az 500-as válogatót is. Én mondtam, hogy szeretném, ha megnéznénk, hogy Brandenburgba mit tud teljesíteni az 501-esben. Picit ő félt tőle, mert az 501-es középfutam az ugye oké, hogy nagy szünettel, egy 5 órás szünettel, de a páros döntő előtt volt, és emiatt egy picit volt benne aggodalom nyilván. A válogató, a Szegedi Világkupa azért az vett ki belőle, emiatt tartott az 501-est egy kicsit, de összességében pedig, amikor a középfutamban lejött, akkor utána mondta, hogy nem egy jó első pálya volt, nem is kell maxot mennie, tehát egy jó élvezetes kenuzást tudott magáévá tudni, és így nyilván szerintem teljesen jól tudott felkészülni a páros döntőre. Ott ugye láttuk, hogy nincsenek ott az ukránok, de ők is csak a rajtnál tudták meg, hogy nem álltak be a rajtgépbe. Gyorsan lereagálták, és megnyerték a versenyt.
Az oké, okay, igen, hogy az ukránok nincsenek ott, de például Kína is, meg a spanyol egység is ott volt.
Hát abszolút, persze, hát attól függetlenül erős volt a mezőny, meg hát a Szegedi Világkupához nézzük, mindenképpen előre léptek, ugye, mert megverték azokat a kínaiakat, akik ott előttük voltak, és stabil, erős pályát tudnak menni, más körülmények között is, tehát, hogy nyilván Brandenburgban volt részünk jégeső, normál eső, nagyszemű eső, kiszemű eső, szél, napsütés, csak hó nem esett körülbelül, nagyon-nagyon 20 percenként változott az időjárás, úgyhogy és ez fontos, hogy egy versenyző tudjon alkalmazkodni az adott negatív körülményekhez, mondjuk így, és gyorsan le tudja reagálni a környezeti tényezőket, vagy legyen az bármi, akár a rajtgéppel egy probléma, amit esetleg szerelni kell, és csúszik a verseny. Szerintem abban az építkezési folyamatban, ahonnan indultunk velük tavaly, ez a világkupa abszolút megerősítette azt, hogy jó úton haladunk, és ők is változtak, én is változtam, mindenki levonja mindig azokat a következtetések, amiket le kell a versenyekből, és újra tervezünk, és megyünk tovább a magunk által kijelölt úton.
Igen, ugye Kis Ágnes Nagy Biankával nyert párosban aranyérmet, és azt mondtam, hogy 2 aranyéremben volt része, de egyébként ezt rosszul mondtam, mert még volt ezen kívül egy ezüst, hiszen hiszen Kis Ágnes és Nagy Bianca Opavszki Rékával és Csorba Zsófiával kiegészítve nyert egy ezüstérmet Kenu 4-es 500 méteren, és egyébként a maratoni szakákban, vagy bocsánat, 5000 méteren Csorba Zsófia, Adolf Balázs győzelme viszont számít a világranglistában a pontokat illetően?
Igen, az egyes versenyszámok mindegyike bele számít, és a legjobb eredményeket írják jóvá. Szóval, hogyha nyilván most a lányok esetében ugye két aranyérmünk van, de egy után kapunk pontot. Ha a fiúkat nézzük, ott ugye nem volt dobogós más helyezésünk, így nyilván a Balázs aranyérme után írták jóvá a pontokat, de ha lett volna második, harmadik helyezésünk még egyes kenuban, akkor ugye az egy legjobb eredmény után. Tehát nem írják jóvá nekünk az összes egyes eredményt, hanem csak az egyetlen egy legjobb eredményt írják be. És akkor év végén a öt versenyből, öt nemzetközi versenyből, a négy legjobbat fogják összeszámítani.
Akkor így rendkívül hasznos volt egyébként Adolf Balázsnak az aranyérme 5000 méteren.
Teljes mértékben, ugye most meg is fogalmazta utána, hogy ő úgy érzi, hogy most ezzel tudja legjobban segíteni a magyar csapatot. Egyébként ez így is van. Ő is egy edzőváltáson van túl, új koncepciókra építettek, nyilván ezeknek a dolgoknak adaptálódnia kell, nem lehet azonnali sikereket várni sok esetben, szóval kicsit meg kell érni egy-két változásnak, és én nagyon remélem, hogy jövőre nem csak az 1000 méterre fog tenni a magyar csapatért, hanem ugyanúgy így az 1001-esbe eddig többször érte már sikert világbajnokságon, úgyhogy remélem újra igazi csatába lesz azért a élemér.
Még amiről nem beszéltünk, az a kenu páros a férfiaknál, ott egy házi verseny is volt tulajdonképpen a döntőben, Kollár Kristóf, Juhász István és Fejes Dániel, Hajdú Jonatán párosa között. Végül ebből a kis házi versenyből most Fejes Dániel és Hajdú Jonatán jött ki győztesen, hiszen ők bronzérmet szereztek, és ha jól tudom, akkor a Kollár Juhász egység pedig végül a 8. helyen végzett. Ez igen. Eldöntötte akkor, hogy melyik egység megy majd az Európa-bajnokságon?
Igen, abszolút az EB-n a Dániel fognak indulni. Igazából most addig látunk, ugye az elnökség felé is az EB csapatot külön előterjesztésbe tárgyalják, mi még a VB csapatot meg megint egy külön előterjesztésbe, szóval nekem most az EB csapatot kell kijelölnöm, és bevinnem a belső sportbizottság elé és az elnökség elé, akik majd elfogadják, és akkor tudunk nevezni. De le kellett játszani ezt a vizen. Daniék most a jobbak, nyilván én annak örülök, hogy az a rendszer, amit nagyjából kitaláltunk és üzemeltetünk, az működik, és ha esetleg az egyik párosunk egy picit gyengékedik, akkor van másik párosunk, aki megoldja az olimpiai kóták megszerzésének a kérdését. Sok munkánk van még addig, de nagyon várom egyébként, hogy a magyar kenu, hogy most is fejlődik, milyen magasabb szintre tudnék eljutni.
Kedves hallgatóink, ezzel a hazafutás végére értünk. A mai nap szerkesztője Szűcs Miklós volt, a hangmérnök Jámbor Tamás, a műsorvezető pedig Balogh Balázs. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a körkapcsolás.
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
Női vízilabda.
A magyar női vízilabda bajnokságban a hazai klubok nemzetközi szinten is meghatározóak. Így a fordulók során a válogatott sztárjai és a legígéretesebb fiatal tehetségek csapnak össze. Az OB1-es mérkőzések garantálják a látványos gólokat, a feszült végjátékokat és azt a taktikai fegyelmet, ami miatt a magyar póló világszerte fogalom. Női vízilabda OB1 a Nemzeti Sportrádióban.
Tartalmas szórakozást keres az egész családnak? Ne nyomozzon tovább! Ha-hó!
Ha-hó!
Hova igyeksz el, öcsi?
Mert mi elhozzuk otthonába az ünnep hangulatát.
Nem adnám egy zsák aranyért, hogy egyszerre ilyen társaságot tisztelhetek nálam.
Nálunk mindenki megtalálja a számítását.
Úgy látom, hogy megtanultad, miként láthatsz a szíveddel.
Utazzon velünk térben és időben.
Mesélni véletlenül nagyon jól tudok.
Várja önt a szellem és a lélek kalandja. Klasszikus történetek, kortalan élmények, az egész családnak. Filmek, ünnepi műsorok pünköstkor is a közmédia csatornáin.
Műsorajánlót hallottak.